műsora.
Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Vasárnapi újság 40. évfolyamában járunk, a 2009. adást hallják. Mit kínálunk műsorunk első órájában, a szerkesztő Halász Zsuzsa. Csata jelenetek, solymász bemutatók is, hozzá egy hatalmas jurtatábor, augusztus 14. és 16. között Kurultáj. Sztyeppei ősök, viking szálak, újabb Árpád-házi király maradványait azonosították a genetikusok. A hírek után a Törzsi Szövetségtől a Világbirodalomig. 500 évvel ezelőtt már a török invázióra készült az ország, és a leghűségesebb svábfalu, ami Trianon után magyar akart lenni, hogyan maradt Magyarország része, Zajta. Huszonöt rokon nemzet, több mint 100 csapat és sok ezer résztvevő, idén is törzsi gyűlésre hívják a magyarság, a hün, a hun és a türk tudató népek képviselőit a hagyományőrző Bugacon. Az augusztus 14-e és 16-a között zajló Kurultáj célja az ősök, a magyarság nagy alakjai emlékének ébren tartása, ápolása, olyan hiteles hagyományőrzők segítségével, akik nem csak egyszerűen ismerik, tanulták, de hordozzák is a magyar történelmet és kultúrát. A Kurultáj legnagyobb élménye, ereje az, hogy itt valóban élővé válik a múlt. Ízik a parázs a kovásműhelyekben, vágtatnak a lovak, pendülnek az íjak, csendülnek a szabják, s ha valaki egy kis pihenésre vágyik a csata jelenetek, solymász bemutatók, felvonulások után, akár meg is szállhat a sátortáborban, ami saját jurtával ingyenesen is igénybe vehető. Fehér József rendezőt, a Magyar Turán Alapítvány munkatársát Kobolák Attila kérdezte.
A Magyar Turán Szövetség a Bács-Kiskun vármegyei Bugacon rendezi meg a Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlés ünnepét. Miért a nagyközséget választották?
Bugac hagyományőrző múlttal rendelkezik, ugye mind a lovas élet, egyébként az angol királynő is ellátogatott már oda. Maga a táj, maga az a fajta pusztai élet, ami megidézi a keleti sztyeppéket.
Ha már Bugac, a Buga szó bikát jelent, és a Bugac és a Bugacs szó bikával foglalkozó egyént lesz bikás program is. Hogyan szemléltetik a múltat?
Így van, a Karikás Csárda és a tulajdonosa Ladány úr, ők egy különleges programmal készülnek a Kurultájra. Körülbelül 100 egyedből álló gulyát hajtanak végig az arénán, csikósokkal és a terelő állatokkal együtt. Kurultáj ugye törzsi gyűlés jelent, és a hun-türk tudatú, hun-türk hagyományokkal rendelkező népek gyűlése, és ezen kívül a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb hagyományőrző és Európában is legnagyobb hagyományőrző rendezvénye. Hatalmas seregszemlével, ami már megszokott, ezzel indul általában a megnyitó, majd ezután egy csata, de előtte egy gyönyörű nomád vonulás, ami több száz lovassal, több száz gyalogos hagyományőrzővel, nőkkel, férfiakkal, gyerekekkel, bivajszekerekkel, tevékkel, rendkívül látványos, kb. 500 méter hosszú nomád vonulás, ami tulajdonképpen az árpádi honfoglalást igyekszik megeleveníteni. Kurultáj egy nagyon komplex dolog. Ugye az ember kézzel foghatóvá tett, azáltal, hogy bemutatókat, lovassolymász bemutatókat, lovasíjász bemutatókat, csatákat és lovas kaszkadőr bemutatókat láthatnak a közönség, tehát egy kicsit megismeri a régi múltnak a harci művészetét. Ugyanakkor viszont ahhoz, hogy össze tudja kötni, talán nem minden ember jár olyan sokat múzeumba. Itt viszont megteheti, hiszen a Nemzeti Múzeum és sok múzeum kiállítása ad otthont egy őstörténeti bemutatónak, ahol például a Természettudományi Múzeum koponya tárlatából lehet megnézni honfoglaló vagy hun ősöknek az arcát. Most már egy nagyon különleges tudomány alakult ki, a koponya rekonstrukció. Egy koponyából meg lehet állapítani, hogy hogyan is nézhetett ki egy ősünk arca. Három lovas vitézt fogunk a úgynevezett Attila sátorba, ugye Attila nagyfejedelem tiszteletére a világ legnagyobb jurtája készült el, egy bemutató terem tulajdonképpen, ahol három lovast fogunk, egy hun, egy türk és egy honfoglaló magyar lovas harcosnak a teljes harci felszerelésében megmutatni, úgy, hogy a arcok, amik a koponya rekonstrukció alapján készültek, tehát meg lehet látni, hogy hogyan is nézhetett ki egy-egy ősünk a régmúltban. Kiállítás mellett még ugye maga a hun korszak lesz az egyik központi témája a Kurultájnak, és ezen kívül még különböző előadások lesznek őstörténettel, ezzel kapcsolatban, vagy magával a nomád kultúrával kapcsolatban. Itt külföldi és magyar előadók is lesznek. Idén újra megismételjük nomád esküvőt. Mindig készülünk valami olyan előadással, ami idézi a régi hagyományainkat. Ugye a mai esküvőknek is még megvannak a ilyen régi nomád ritusai, mint például a lájrablás. Tehát igazából ez egy képzelt bemutatása egy korabeli esküvőnek.
A hangulat is honfoglaló lesz?
Igyekszünk mindent ez ügyben megtenni. Természetesen így a honfoglalás és az azt megelőző nomád népek, tehát ugye a zavarok és a hunok, akik ebbe a Kárpát-medencében jelen voltak, az ő viseleteiket mutatják meg a hagyományőrzőink, illetve ugye a 27 országból érkező külföldi vendégeink a gyönyörű saját népviseleteikbe érkeznek. Számtalan keleti rendezvénynek adott ez példát. Híres nomád világjáték, ahol a magyar sportolóink is sikerrel szerepeltek. Főszervezőjük mindig el szoktam mondani, hogy a Kurultáj magyar törzsi gyűlés adott egy példát arra, hogy itt Európa közepén van egy ilyen különleges alkalom, híres ősökre emlékeznek. Ők, akik még a mai napig nomadizálnak, pedig nem tartanak egy hasonló rendezvényt, ezért két szervező szervezet megegyezett, és mi a kulturális részt, ők pedig a sport részét hozzák létre.
A népvándorlásunk során érintett nemzetek leszármazottjai jönnek hozzánk ilyenkor?
És inkább úgy mondanám, hogy a rokon népeink itt lesznek, ugye kirgizek, kazakok, üzbégek, törökök, ujgurok, jönnek ilyen kisebb népek Tuvából, Szaka köztársaságból, Kaukázusból, avarok, dagesztániak. Egész hétvégén péntek délutántól egészen vasárnap délutánig folyamatosan egymást váltják a 27 országból érkezett küldöttek zenészei, táncosai és a magyar zenészek és táncosok. Rendkívül neves zenészek jelennek meg például, hogy a magyarok közül említsek néhányat, Petrás Mária és zenekara, Kerekes Band, de külföldről sok török, üzbég és azeri vagy türkmén táncos, tehát olyan zenészek, táncosok, akiket még egy híresebb fesztivál színpadán sem feltétlenül lehet látni. Miután kellően megtekintette mindenki a kiállítást, érdemes meglátogatni az ország egyik legnagyobb hagyományőrző bazárát. Érdekes kapuval tettünk különlegessé. A Buharai bazárt igyekszik megeleveníteni, és azért is különleges, mert hívtunk ide Üzbegisztánból, Kirgiziából, Kazakisztánból árusokat, és a saját maguk kelméit, viseleteit, különböző dísztárgyait árulják majd bazár bejáratánál, bent pedig az ország legjobb kézművesei fogják a magyar portékáikat árulni.
A keleti népek számára példát mutatnak azzal, hogy megrendezik ezt a rendezvényt. Milyen példát mutat ez a magyaroknak?
Én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedek vagy évszázadokból rengeteg pótolnivalónk van azzal kapcsolatban, hogy az őstörténetünket a hétköznapi emberek is megismerjék és megértsék. Már ugye talán egy kicsit elcsépelt az a mondat, hogy aki nem ismeri a múltját, annak nincs jövője, de valójában ez egy örök igazság. Nagyon fontos, hogy egy egységben élhessünk, és gyerekeinknek ezt a hagyományt továbbadhassuk, és még hosszú századokig azt tudjuk mondani, hogy ez a magyarság itt a Kárpát-medencékben él. Egyébként rendkívül innovatív a régi gondolkodás is, hiszen ugye itt megjelenik a természeten való lét, természethez való viszony, megjelenik a körülöttünk lévő világhoz a viszony, a különböző használati tárgyak, amik esetleg már újra gondolva. Nagyon érdekes, ugye azt gondolja az ember, hogy ezek a nomád sátrak, amiket turtának hívunk, az tulajdonképpen ma rendkívül divatos. Rengeteg internetes oldal foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet olyan kisé modernizált állapotba hozni, és a mindennapokban használni ezt a fajta típust, hiszen rendkívül hasznosítható, könnyen bontható, és nagyon könnyen egy kényelmes lakot építhet belőle az ember, de akár egy állandó felépítettségében is egy kellemes hétvégi házad. Magyarországon többen vannak, akik kiköltöztek már állatokkal, és egy úr adja az otthonokat. Ugye maga a rendezvény ez nem öncélú. Az egyik legfontosabb dolog, hogy a jövőnek tudjunk egy olyan múltat mutatni, ami szimpatikus számukra, és egy életen át elkíséri őket, és egy fontos öntudatot ad nekik. És ezért az egész kicsi gyerekekre is gondoskodtunk. Van egy fantasztikus gyerekudvar, ahol hatalmas szalmavár várja a gyerekeket, és ott akár polifonkarddal, vagy bármilyen más egyéb ilyen fakarddal játszhatnak. Van egy külön babamai urta, ahol a kismamák egészen pici gyerekeket elláthatják, pelenkázhatják, van pónilovagoltatás. Egy nagyon fontos részéről még nem beszéltünk a Kurultájnak. A Európa egyik legnagyobb jurtatáborát építjük, ahol valódi, autentikus kézművesek, hagyományőrzők igyekeznek megjeleníteni a hétköznapokat, 10. századi hétköznapokat, de lesz ott egyébként nemezelő, lesz ott kovács, bronzöntő, ötvös, ki is próbálhatják, megnézhetik a fortéjukat, nem csak hogy a gyerekeknek, de a felnőtteknek is különleges szórakozást ígér. Fantasztikus programokkal várjuk a kedves nézőket.
Augusztus 14-e és 16-a között tehát Kurultáj. Fehér József rendezőt, a Magyar Turán Alapítvány munkatársát, Kobolák Attila kérdezte. Keppei ősök viking szállnak, de a kijevi rusz fejedelmei is ott vannak a felmenők között. Újabb Árpád-házi király maradványait azonosította a Magyarság Kutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontja és a Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszéke. A kutatócsoport a székesfehérvári osszáriumban található leletanyagot vizsgálja. Ez a csontkamra őrzi az ősi magyar királyi temetkezési templom, a török korban elpusztult székesfehérvári bazilika területén talált emberi maradványokat, s bár az egyedi azonosításra sokáig remény sem volt, a genetikai módszerek fejlődésének segítségével visszafejthetővé vált a múlt is. A szakértők most második, azaz Vak Béla király földi maradványait azonosították, és megerősítés nyert az is, hogy az 1301-ben kihalt Árpád-ház génjei nem tűntek el a népességből. Az első magyar uralkodóház genetikai öröksége ott volt a nagy középkori főúri családok, az Abák, a Korvinok és a Bátoriak örökítő anyagában is, sőt, ma is élnek olyan személyek, akik az Árpádok génjeit hordozzák. Kulik Bence kérdez.
Varga Gergely István ül itt velem szemben, a Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszékének tudományos munkatársa. Futótűzként terjedt a hír, hogy 4 csontot tudtak azonosítani, amik közül az egyik Vak Béla király. Ahhoz, hogy archeogenetikai kutatásokat tudjanak végezni az Árpád-házi csontokon, ahhoz gondolom kellett egy kiindulási alap. Ezek erekjék voltak, vagy harmadik Bélának a sírja, hogyan is nézett ez ki, és mit jelent a magyar archeogenetikának az, hogy volt egy ilyen kiindulás? Alap.
A kiindulási alap az igen, egyrészt harmadik Bélának a maradványai voltak, illetve a másik nagyon fontos referencia személy a családfán, az Szent Lászlónak a koponya erekjéje, akit egy néhány évvel ezelőtt sikeresen meg tudtunk vizsgálni, és így 2 biztos pontunk volt az Árpád-házi családfán, hogy azonosíthassuk a további maradványokat. Ezt követően pedig rokonsági vizsgálatokat végzünk a már azonosított és a még azonosítatlan maradványok között, és megpróbáljuk elhelyezni őket a családfán. Szent László és Béla mintájának köszönhetően a kutatás indulásakor már 2 ilyen biztos pontunk is volt a családfán, akihez viszonyítani tudtuk a további maradványokat.
Mik ezek a csontok, honnan kerültek elő, és úgy hangzik, mintha össze lennének keverve, és akkor itt szépen válogatják egyenként, és különböző archeogenetikai módszerekkel próbálnak valamilyen egyezést találni.
Hát igen, a magyar történelem viharos évszázadai, azok az uralkodóink maradványaival sem bántak kesztyűs kézzel. Tulajdonképpen ezért is volt szükség erre a vizsgálat sorozatra, a székesfehérvári osszárium maradványainak vizsgálatára. Középkori uralkodóinkat rejtő sírok, azok eltűntek. A középkori keresztény uralkodói szokásnak megfelelően a magyar királyok is templomokba temetkeztek. Saját maguk által alapított templomokba, vagy például, ahogy 15 középkori királyunk is, vagyis Szent István mellett még 14, Szent István által alapított templomban, a nagy előd által alapított templomba temetkezett. Összesen még Istvánon kívül 7 árpádházi király és 7 vegyesházi uralkodónk is. A történelmi feljegyzések szerint ebben a templomban nyugodott, azonban a török dúlás során elfoglalták Székesfehérvárat, a templom épületét istállónak, lőporraktárnak használták, többször is ostromolták keresztény seregek Székesfehérvárat, ekkor többször is megsérült ez az épület, és aztán, amikor végül visszafoglalták a várost a keresztény hadak után, a templom épületének a köveit azt széthorták a városba, hogy újjáépítsék belőle a várost, úgyhogy a templom épülete az gyakorlatilag majdnem teljesen megsemmisült, és így a sírok is eltűntek a föld színéről. Az biztos, hogy többször is feldúlták ezeket a sírokat, mind a hódoltság idején, és valószínűleg a visszafogló keresztény seregek is a maradékot még felprédelták, úgyhogy ez egy összekeveredett csontanyag lett a végén, amikor a 19. századtól fogva feltárták ezt a területet, és ezért azonosítatlanul vannak ezek a maradványok. Pontosabban eddig azonosítatlanul voltak, most már Vak Bélát azonosítottuk, illetve még egy árpádházi szemét, akiről még a teljes bizonyossággal a személy azonosságát nem tudjuk megmondani.
Milyen dinasztia volt az Árpád-ház, és milyen örökséggel rendelkeztek, miről mesélnek nekünk ezek az adatok?
Tulajdonképpen a mi tudományterületünk az pontosan ezzel foglalkozik, a leszármazási kapcsolatok és a populáció történet feltárásával, és ebbe illeszkedik akár az egyes egyéneknek a genetikai történetének a feltárása is. Amit az Árpád-házi maradványok vizsgálatából le tudtunk szűrni, Az egyértelműen látszik, hogy a legkorábbi családtagok, akiket már azonosítottunk, itt most elsősorban Szent Lászlót, illetve ezt a bizonytalan személyazonosságú valamilyen korai árpádházi személyt értem, ők a genetikai örökségüknek egy jelentős részét még a honfoglalókra tudják visszavezetni, vagy mi tudtuk visszavezetni a honfoglalókra. Tehát az egyértelműen látszik, hogy az árpádok ősei azok a honfoglalók populációjának a tagjai voltak. És az is látszik az adatokból, hogy valószínűleg a dinasztikus házasságnak köszönhetően ez a honfoglaló típusú genetikai örökség, ez kihígult a későbbi családtagokban. A harmadik Bélában már nem is azonosítható egyáltalán.
Négy különböző csontot tudtak beazonosítani, ebből az egyik Béla király, beszéltünk már az ismeretlen másodfokú ősről, beszélünk egy csecsemőről, és van egy negyedik. El tudná nekünk mondani, hogy mit tudunk erről a négy egyérről, erről a négy maradványról?
Hát akkor kezdjük a már megnevezettekkel. Egyrészt Magbilának a koponyájának a maradványát tudtuk azonosítani. Szerencsétlen körülmény, hogy ennek a maradványnak eddig egyedül a koponyáját ismerjük. Nem csak a viharos évszázadok bántak mostanában ezekkel a koponyákkal, hanem a 19. századtól több ásatási hullám is történt a bazilika területén. Ezt követően is hát számos baleset érte a maradványokat. Még a feltárások után is előfordultak keveredések. A vászcsontjait, azokat nem tudtuk azonosítani, és sajnos a koponyájából is csak az agykoponya rész őrződött meg. Valószínű, hogy őt a templom épületén belül találták. Ez a másik egyén, akinek a személyazonossága még bizonytalan, őt a templom épületén kívül tárták föl. Az biztos, hogy benne található meg a legnagyobb arányban ez a honfoglalókra jellemző genetikai mintázat.
Biztosan tudják, hogy egy árpádházi férfiról van szó, csak nem tudjuk, hogy kicsoda.
Így van. Hát ez a genetikai törvényszerűségeknek köszönhető, hogy az Y-kromozóma szekvenciája az lassan változik, és aztán nagyon sok generációra visszamenőleg lehet azonosítani férfiági kapcsolatokat. Ez oldalág is lehet, vagy egyenesági is, de minden esetre az biztos az Y-kromozóma szekvencia alapján, hogy ő egy árpádházi férfi volt. És ráadásul több mintának is közeli rokonának bizonyult, úgyhogy felőle biztosak lehetünk, hogy ő egy árpádházi személy volt, de a pontos személyazonosságát egyelőre még nem lehet megállapítani. Van egy csecsemünk, az első ásatás során találták meg ezt a csecsemőt, közvetlenül a királyi pár sírja mellett egy női csontváz volt, egy felnőtt női csontváz volt a sírban, és ennek a csontváznak a medence részénél találták meg a csecsemőnek vagy magzatnak, azt sem lehet megállapítani, hogy megszületette már, vagy még nem. Tehát ott az édesanyja csípőjénél találták meg. Az édesanyja csontjai azok elvesztek, azok nincsenek meg, de a csecsemő csontjai megmaradtak, és hát genetikailag azt látjuk, hogy bár egy nagyon illusztris helyen volt eltemetve, mégsem volt közeli rokona sem a királyi házaspárnak, sem a többi árpádházi egyénnek, akit eddig meg tudtunk vizsgálni, de az látszik, hogy távoli rokonságban álltak egymással, ami még érdekes, hogy nem csak az árpádházi egyénekkel van távoli rokoni kapcsolata, hanem az Abasáron azonosított Aba nemzetség tagjaival is távoli rokoni kapcsolatot mutat.
Beszéljünk erről az utolsó negyedik személyről, hogyha jól emlékszem, neki például nincsen olyan Y-kromoszómája, ami arra utalna, hogy az Árpádház tagja lenne.
Valóban, meglehetősen hasonlít az Y-kromoszóma szekvenciája az Árpádházéra, de az egyértelmű, hogy ő egy távoli férfiági kapcsolatban állt az Árpádházzal. Azonban, mivel bazilika területén volt eltemetve, így valószínűsíthető, hogy egy jelentős, vagy egy jelentősként kezelt kapcsolat volt, még akkor is, hogyha közvetlenül nem tartozott az Árpádházhoz.
Csudár Balázs történést turkológust Kulik Bence kérdezte. Fél hét van, rövid hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt Sólyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta, azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedden éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. Ma kezdődik a csillagászati nyár. A napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A Föld forgástengelye idén ekkor hajlik el a legkisebb szögben a napsugaraitól. Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is. A szél többnyire gyenge marad, csak intenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben 31 és 37, késő este 21 és 27 fok között alakul majd. Nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani.
A vasárnapi újság műsorvezetője Újhelyi Zoltán.
Az 1200-as évek elején még csak egy kis törzsi szövetség volt, ám az 1500-as években már világbirodalom. 500 évvel ezelőtt a török invázióra készült az ország. Az Oszmán Birodalom iránytője Bizánc 1453-as elfoglalásával fordult északnak. Hunyadi János 1456-os nándorfehérvári diadala azonban 70 évre megállította a hódítókat. Nagy Szulajmán 1526-ban indított újabb elsöprő erejű támadást a Magyar Királyság ellen. A török sereg április 23-án indult Isztambulból Buda felé, s bár II. Lajos igyekezett felkészülni a támadásra, az elképesztő ember és egyéb erőfölény végül Mohácsnál döntő tényezőnek bizonyult. A katasztrófa közvetlenül 150 év szenvedést hozott az országra, közvetett hatása pedig máig kimutatható. Sudár Balázs történésszel, turkológussal Kulik Bence beszélget.
Mohács 500.
Hogy jutott el ez a birodalom oda, hogy mondjuk 150-200 év alatt egy apró kis megyényi területből, hát egy szinte csak Kínához mérhető birodalmat hozott létre? Mik voltak azok az adminisztratív és katonai fejlesztések vagy előnyök, amik miatt hát eljutott ide is a Kárpát-pedencébe?
Hát az Oszmán Birodalom történet az tényleg egy viharos történet, azt abszolút lehet mondani. Amikor ez az ország létrejön első lépésben, akkor ez egy olyan nomád ország körülbelül, mint a honfoglaló magyarok, amikor megérkeznek a Kárpát-medencébe. És akkor ebből növik ki magukat, tényleg egy teljesen meglepő fordulat, és az a nagy kérdés, hogy miért pont az oszmánok futottak be, és úgy néz ki, hogy van egy nagyon jó ilyen adaptív képességük, ami egyébként a nomádoknak szokott lenni, csak ők ezt valószínűleg valahogy jobban csinálják. Nagyon jól fel tudják használni az erőforrásokat, azoknak, akiket meghódítanak. Az első időszak az 150 év körülbelül, amíg tulajdonképpen ezt a nomád állami örökséget viszik, és akkor valahogy az 1450-es évek közepétől egy minőségi változás következik be. Elfoglalják Konstantinápolyt. Brutális műveltségi centrum, meg egy birodalmi centrum, aminek a birodalmi igazgatási hagyománya az ugye pár ezer évre nyúlik vissza. Az egész római birodalom mögöttük áll, mint politikai gyakorlat, mint állami igazgatási gyakorlat, és ezt tudják integrálni. Tényleg a korszaknak és a környéknek a legnagyobb hatalmát hozza létre, csak a kínai birodalomhoz mérhető. Innen nézve az, hogy Magyarország ennek nem tudta ellenállni, hát abban semmi meglepő nincsen. Ugye a magyarok, mire Mohácsig eljutunk, már 150 éve küzdenek a török törökök ellen a Balkánon. Ez egy magyar-török küzdelem, ami a Balkánon zajlik, dominancia harc, és 150 év, amíg megy ez a teniszezés, csak míg a magyar királyság az effektíve stagnál, tehát ugyanolyan marad, mint volt. Eközben az oszmán birodalom az iszonyatos sebességgel növekszik, elfoglalja az egész Közel-Keletet, elfoglalja Egyiptomot, felveszik a kalifai címet, tehát ők jönnek ellenünk. Igazándiból ez egy védhetetlen csapás, és nyilván Magyarország megregulázása az, ami a balkáni birtoklást teljesen stabilá teszi, tehát ez egy teljesen logikus támadási irány, nincs is másik igazi ellenfél.
Habár nyilván volt itt egy katonai kontroll a hódítók részéről, de hogyha kettős adóztatás létezik, akkor ez csak egy feltételezés, de hogy az adminisztratív kontroll soha nem állt annyira biztos lábakon. Konstantinápoly felől nézve, mi volt pontosan ez a magyar királyságtól elhódított terület? A birodalom szerves része, ez a határvidéken lévő pufferzóna, vagy gyarmatként kezelt nyersanyag kinyerő? Mi volt a gyakorlati és elméleti természete a török hódoltságnak?
A mi szempontunkból azt mondjuk, hogy ez egy határzóna, mindvégig. És ez a kettős adóztatás kérdés, amit felvetett, az erről szól. Az ország egyharmadát ugye meghódítják közvetlenül, és betörik a birodalomban, török módra lesz megszervezve az irányítás, és akkor van még egy harmad, az erdélyi fejedelemség, ami meg vazallus állam, tehát az is a törököké, csak másképp. De nyilván minket ez a középső harmad érdekel, ez tényleg nagyjából a mai Magyarország területe, és ez egy nagyon-nagyon nehezen felfogható dolog számunkra, ami történik. Való igaz, hogy ezt katonailag meghódítják a törökök. Akkor itt nincs honfoglalás. Nincs török és nincs muszlim népesség, ami ide költözne. Van egy másik oldala a dolognak, hogy persze ezt a hódítást a birodalomba integrálódott délszlávok csinálják tulajdonképpen. És délszláv bevándorlás megvan. A hódítók azok a településeknek az egy maximum másfél százalékában vannak jelen. 99%-ban nincsenek jelen. Azok teljesen rendes magyar települések, mindenféle török jelenlét nélkül. És ráadásul az a furcsa helyzet is megmarad, hogy a magyar elit nem mond le ezekről a területek. Azért teheti meg, mert hogy Magyarország megmarad. A magyar királyság azt köszönte szépen fennmarad. Elvesztette a területeinek a kétharmadát, de egyébként teljesen folyamatosan törés nélkül az ország az megvan. A magyar királyság az létezik, az soha nem szűnik meg. Felső Magyarország, a mai Szlovákiának a területe, meg Nyugat Magyarország, meg a horvát területek. Tehát van egy jogfolytonos rész, mentálisan megmarad az ország. A három része szakadás is egy ilyen nagyon érdekes fogalom, nem szakad három része az ország. Az történik, hogy az ország elveszti a területének a kétharmadát. És egyébként megmarad. A maradék egyharmadból, abból létrejön egy új ország, ez az erdélyi fejedelemség, és a maradék egyharmad, az meg teljesen elveszti ezt a fajta integritását, azt betagolják az oszmán birodalomba. Tehát a budai pasáknak a hatóköre, tehát a budai pasaság az első időkben Koszovóig ér, és egész Szerbia benne van. Soha nincs az a belenyugvás, hogy oké, ezt így elfoglalták, és akkor most mi ezen kívül vagyunk. Tehát mindenki abba gondolkozik, hogy egy kéne, hogy legyen, csak most aktuálisan nem úgy van. Tehát mindig van egy ilyen tudat. Tulajdonképpen ez a magyar szent korona területe, ami egy fikció, de fikcióként abszolút megvan. Gyakorlatilag a magyar nemesség, a kis nemességet is beleértve, az visszaszorul a magyar királyságba vagy Erdélybe. Az a végvári vitézi réteg, amelyikről annyi ilyen legendás történet van, az nem egy paraszti társaság, az nem alulról jön, az a nemesség. Tulajdonképpen a hódoltsági területekről kiszorult nemesség. Na most mit csinál ez a nemesség? Visszajár a saját területeire és beszedi szépen az adót. Ez mutatja, hogy a törököknek mennyire felemásan sikerül ez a hódítás, teljesen abszurd helyzet. Gondoljuk bele, ez olyan, mint hogy a Trianon után azt mondanám a magyar miniszterelnök, hogy jó, hát most Erdély az ott van nálatok, de az az igazság, hogy mi beszednénk az adót. Szóval teljesen elképzelhetetlen és nonsens a helyzet, de a hódoltság az erről szól.
Hogyha a török kor örökségéről beszélünk, akkor nyilván eszünkbe jutnak a török fürdők, eszünkbe jut mondjuk a gasztronómia, meg a zene. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy pont emiatt a furcsa jogfolytonosság miatt maradnak akár jogi, akár társadalmi, vagy kulturális intézmények, amit az oszmán birodalom hagyott itt a hódoltság területén.
Hát gyakorlatilag nem. Ugye a visszahódító háború az tulajdonképpen Magyarország jelentős részén nagyon gyorsan végigmegy. Hát 1683-ban elindul, és 87-ben már az öme megvan, és az egész török világ nyomtalanul eltűnik egy másodperc alatt. Tehát mintha így se lett volna. Ami marad utána, nem a török világ, hanem a török világ idején létrejött magyar túlélési mechanizmusoknak a túlélése. Tehát, hogy nem a törökök dolgai élnek túl, hanem az, ahogy az alávetett lakosság reagált a helyzetre, az él túl. Ez a lakosság, ez ott van hagyva tulajdonképpen. Egyedül. Ott van egy falu nem lát törököt, akkor mennek ki, ha nem adóznak. Tehát akkor kimegy egy büntető akció, de egyébként nem mennek ki. Viszont valahogy élniük kell, ugye, és nincs hierarchia fölöttük. Tehát magyarán egy ilyen nagyon kemény ilyen önigazgató világ alakul ki, ahol a közösségnek kell választania magából egy bírót, ami nem egy vicces dolog, mert hogyha baj van, akkor a törökök a bírót büntetik meg, és az mondjuk elég könnyen az életébe kerülhet. Ők kigyúrták maguknak, hogy ők hogy tudnak együtt élni egymással, hogyan tudják rendezni a problémájukat, és ezt teljesen belülről csinálták. Ugyanez van a vallásossággal. Protestáns prédikátorok még csak-csak vannak, de a katolikusok, a papok, azok gyakorlatilag egy 20 év alatt kihalnak. Na de akkor mi történik egy katolikus faluban? Hát az történik, hogy akkor valahogy elkezdik így megoldani maguknak. Jó, hát pap az nincs, de hát azt tudjuk, hogy kell imádkozni. Tudjuk, hogy kb. Mikor vannak az ünnepek, vagy legalább a szomszéd faluban tudja valaki. Tudjuk, hogy kb. Hogyan kell valakit eltemetni, hogyan kéne esküvőt tartani. Ilyen nagyon fura népi vallásosság alakul ki az emlékeikből, meg a hagyományból tulajdonképpen. Ez egy nagyon erős kulturális határvonal, és teljesen világos, hogy itt a nyugati kereszténység, meg az ortodoxia határvonala a meghatározó, és nem a kereszténység maga miatt, hanem az általuk képviselt világkép. Tehát egyszerűen egy ortodox világkép az sok szempontból másmilyen, mint egy nyugati keresztény világkép. Nyugati keresztény világkép sokkal individuálisabb, csomó szellemi mozgalom van benne, ami az ortodoxiában ugye nincsen. Egyszerűen ez a keleti világ, ez lepattan erről a nyugati világról. Igen, el lehet idáig jönni, ki lehet belőle harapni egy darabot, de úgy tűnik, hogy nem lehet betörni. Gyakorlatilag itt 150 évig azt várják, hogy vége legyen. És amikor vége van, oké, ezt vártuk 150 évig, semmi nem marad belőle.
A magyar királyságban Mohács előtt, vagy talán ebben a kontextusban jobb, hogyha a Kárpát-medencét használom, soha nem volt ismeretlen, hogyha a szomszéd faluban más nyelvet beszéltek, és itt mindig is több nyelv, kultúra vagy etnikum élt együtt már a magyar honfoglalás óta. A különböző kultúrák és etnikumok egymás közötti viszonyán változtatott-e a török hódoltság?
Igen, szerintem változtatott. Valójában a délszláv települési határ az sokkal északabbra tolódik. Szerbia az elindul észak fele, úgy tűnik. Vajdasági területet meg a bánságnak egy részét, azt belakják. Onnan kitolják a magyarokat, teljes mértékben délszláv lesz az egész terület. Én úgy látom, hogy még például a magyar-román együttélés az egy ilyen kiegyenlítettebb dolog. Vannak vegyes lakosságú faluk, és az úgy egy normális dolog. A magyar-szerb ez mintha nem lenne meg. Hogyha egy falut nagyon elkezdenek a szerbek megszállni, akkor a magyarok onnan elmennek. Na most a másik délszláv északra nyomulás az a horvát. A Dráva Száva közét azt akkor szállják meg. A mai Horvátországnak tulajdonképpen a központi belső terület az ekkor lesz horvát. Tehát a török területen is van egy északra vándorlás, meg a keresztény oldalon is van egy északra vándorlás a török nyomás miatt. Én úgy gondolom, hogy a horvátokkal van egy abszolút együttélés, a szerbekkel nem. És ennek lehet az egyik oka az ortodoxia, de hát ugye a románok is ortodoxok. A szerb elit az egy választás elé kerül, hogy most mit lehet csinálni. Egyébként az albán elit is. Az van, hogy katonák vagyunk, a katonáskodáshoz értünk, a törökök átmentek rajtunk, törököknek is kellenek a jó katonák, hát akkor beállunk a török rendszerbe. És valójában a magyar hódoltságot különböző ilyen elitek viszik végig. Ezek általában bosnyákok, szerbek, albánok. Egyszerűen a magyar alapattitűd az nem ilyen, hogy a magyar nemes átáll, vagy bárki a magyaroktól átáll. Nem állt. A szerbeknél meg ez egy tömeges dolog. Ez az etnikumok közötti kapcsolatot ez megmérgezi, úgyhogy igen, ilyen szempontból nyilván az etnikai átrendeződésben nagyon sokat változtatott, és lehet, hogy az etnikumok közötti kapcsolatokban is igen.
Csudár Balázs történészt, turkológust Kulik Bence kérdezte. Hűségesebb sávfalu, ami Trianon után is magyar akart lenni. Csodával határos módon maradt Magyarország része a Szabolcs-Szatmár vármegyei Zajta.
A falut az első világháborút lezáró békediktátum elvileg nem érintette. Az országcsonkító határ a település szélétől néhány méterre húzódott. A megszálló román csapatok azonban arra gondoltak, hogy mirejetne lehetne Zajta is Nagy Románia része. A fegyveres ellenállás szóba sem jöhetett, a helyieknek ráadásul fogalmak sem volt, hogy hol is van hivatalosan a határ. Mit élsz Gál Lajos iskolaigazgató, kántor tanító viszont látott egy Trianon térképet, sőt volt egy miniszterelnök ismerőse is, és megmentette a hazának a falut, amelynek lakói azóta is ápolják emlékét. Kosztya Zoltánnal, Zajta polgármesterével Zsoldos Barnabás beszélget.
Zajta a magyar-román határ mentén a legkeletibb településeink egyike, és ez nem véletlen, hiszen 1920 ezt eredményezte, pedig valamikor annó az ország közepén volt. Kosztya Zoltán polgármester úrral, tanár úrral beszélgetek. Különleges története van Zajtának, hogyha a trianoni békeszerződés idejére gondolunk, a románok nagyon szívesen jöttek Magyarországra, úgy gondolták, hogy Szolnokig az övéké lesz Magyarország, de Zajtát semmiképpen sem akarták elhagyni. Hogyan is volt ez, tanár úr?
1920. június 4-én, amikor a románoknak el kellett volna hagyni Magyarországot, tehát el is hagyták az ország nagy részét, de Zajtába itt maradtak, úgy gondolták, hogy még Zajta az Romániához fog tartozni.
Ők neki tudni kellett, hogy a határ innenső oldalán van Zajta, amit annak idején az Antant meghúzott.
Nagyon szerették biztos Zajtát, laktanya volt, vasútállomás volt, tehát ezért gondolták úgy, hogy a határ az nem Zajta és Nagypereske között van, hanem Zajta és Rozsály között. Csak szerencsénk volt, mert volt egy kántor tanítónk, akit úgy hívtak, hogy Gál Lajos. Voltak ilyen katonai térképei, és a katonai térképeket, ahogy nézegette, kiderítette azt, hogy a magyar-román határ az nem Rozsály és Zajta között van, hanem Zajta és Nagypereske között.
Ugye Pereske az, amit irodalomból tanultunk valamikor, hogy a peleskei notárius.
Igen, meg Petőfi Sándor is megemlíti az egyik úti naplójában Zajtát és Nagypereskét, amikor Szatmárcsekéről ment Erdődre, két telepedő is maradt meg az emlékezetekbe, ez az egyik Zajta volt, a másik pedig Nagypereske.
Kanyarodjunk vissza a történelemhez, hiszen 1920 rányomta a bélyegét hosszú-hosszú évtizedekre, de talán még a mai napokra is.
Így van, Gál Lajos kántor tanító kiderített, hogy hol húzódik a igazi román-magyar határ. Ő Szatmár Németibe végzett a főgimnáziumba, osztálytársa volt Huszár Károly. Huszár Károly 1920-ban volt 3 hónapig Magyarország miniszterelnöke, és annyit kell tudni, őt ismerte el az Antant legitim magyar miniszterelnöknek. Addig miniszterelnökkel a magyar kormánnyal nem álltak szóba. Ő volt az első, akit elismernek Magyarország legitim miniszterelnökének. Vitéz Gál nagyon jóba volt itt a román tisztekkel, és engedélyt kért tőlük, hogy átmessen Rozsályba, mert ott van valami kis földje, és azt szeretné elrendezni. Nem ez volt a cél, hanem írt egy levelet, és azt átvitte Rozsályba, ott feladta a postán, a minisztériumba elküldte ezt a levelet, hogy itt gondol ezzel a határral. Románoknak itt már ki kellett volna június 4-én vonulnia. Meg is érkezett majd a válasz, és 1920. július 4-én kivonulnak a románok Zajtából, felszabadul Zajta a román fennhatóság alól. Akkor itt nagy ünnepséget tartottak, zászlókkal kivonultak a határhoz, jöttek a környező településekről, Rozsályból, Mételekről, Garbószó, Gacsályból, Tiszterberekről, a határ túloldalán lévő településekről is jöttek, Lázáriból, Pereskéről, Szárazberekről, Kispereskéről. Itt a magyarok örömükben sírtak, hogy visszakerült Zajta Magyarországhoz, a határon túl magyarok pedig bánatukba sírtak, hogy nekik nem volt ilyen szerencséjük, nem volt egy kántor tanítójuk a faluba, aki ezt megoldotta volna, hogy azok a települések is visszakerülhessenek és 2009-ben volt egy határnyitás Zajt és Nagypereség között azon földúton, és 2010 után minden július 4-én megünnepeljük a visszatérés napját, ahol már eljönnek határon túli településekről is, meg a környékbeli településekről is, hiszen Lázári az testvér településünk, Jós Betűs ünnep Zajtába.
Mondott is egy olyan mondatot, ami nekem nagyon tetszett, hogy ha már Sopron, ugye a leghűségesebb város, ha jól mondom, Zajta pedig
a leghűségesebb falu.
A határ túloldalán hosszú-hosszú évtizedek során elzárt volt ez a néhány település egymástól. Szerintem csak át tudtak kiabálni.
Csak át tudtak kiabálni, de még az sem, mert még az őrtornyokat uniós csatlakozás után bontották le, határsávot naponta tárcsázták, tehát még kiabálni se nagyon lehetett, pedig nagyon sok rokon volt itt Nagypereskén is, Lázáriba is, ketté szakadtak a családok, Csengersimán keresztül kellett menni 30 kilométert, hogy találkozzon például a nagypereskei rokonnal, aki itt lakott esetleg a falu végén.
Most az érzelmi kapcsolatokról, emberi kapcsolatokról beszélgetünk, de hát ez gazdaságilag is, bocsánat a kifejezését, kupán vágta Zajtát, hiszen a szomszédos, nem messze lévő Szatmár Németi bevezetett minden út.
Igen, Szatmár Németi 14 kilométer van Zajtától. Mi ugye Szatmár megyéből körülbelül egy 25-30% maradt itt Magyarországon, az összes többi Romániában. A vasútvonal is, az is egy nagyon érdekes dolog volt, mert Szatmár Németiből indultak ki a vasútvonalak. Trianon előtt Szatmár Németőből Fehérgyarmatig ment a vasút. Ugye jött Trianon, az ajtajak hiába ültek volna fel a vonatra, csak Fehérgyarmatig tudtak volna elmenni, mert utána nem volt vasút. Majd 1926-ban épül meg Fehérgyarmat és Kocsort között a vasútvonal, és akkor lehetett már menni akár Budapestig is Zajtából vonattal.
Teljesen más irányba kellett fordulni az itt élő embereknek. Miből éltek? Mert nyilván ez egy 180 fokos fordulatot követelt.
Mezőgazdaságból csak ugye a piac az eltűnt, legközelebbi város Fehérgyarmat volt.
Meg akkor még nem is volt város.
Meg nem is volt város. Zajtában, tehát nagyon sok vasutas volt. Szinte minden családban volt egy vasutas. Tehát a vasút szívta fel a munkaerőt, tehát oda jártak el dolgozni az emberek.
És most miből élnek, hogy hazajöjjünk ebben a beszélgetésben, hiszen ahogy jöttem, azt láttam, hogy van uborka termesztés, kordonos uborkát láttam, gyümölcs termesztéssel foglalkoznak. A megélhetést keresték az itt élő emberek.
Szolgos emberek voltak a zajtaik, a svábok, mezőgazdaságból, állattartásból próbáltak megélni. Hát most is ezt folytatódik, nem a közmunkából élnek.
Mennyien élnek Zajtán?
Papíron egy 400 fő, de aki itt tartózkodik 340 fő, mert határon túlról is nagyon sokan vettek itt házat hétvégi háznak. Sajnos fogyunk. A Zajta iskolába 1967-ben, mert volt egy 40 éves osztálytalálkozó, és akkor elővek a naplót, 167 gyerek tanul. Most pedig már nincs iskolánk, már nagyon régóta, oldánk még működik, de az is 10 pár gyerekkel. Sajnos elfogyunk.
Kusztya Zoltánnal, az Zajta polgármesterével Zsoldos Barnabás beszélgetett. Lélektől lélekig. Köves Lomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbiának gondolatai.
Mózesnek, a Biblia talán legfontosabb vezető alakjának, a vezetők példaképének számos próbatételt kellett megélnie, és tulajdonképpen a sivatagi vándorlás története minden fejezetében van valamilyen próbatétel Mózes vezetői képességeivel kapcsolatosan. A nép, Isten és Mózes folyamatos párbeszédben vannak egymással, és újra próbára teszik egymást. Az eheti Biblia szakaszban viszont valami olyan történik, ami soha korábban. Nem egyszerűen Mózes próbára van téve, hanem Mózes és testvére Áron vezetőségének legitimációja van megkérdőjelezve. Koráh, aki nem más, mint Mózes unokaöccse, egy lázadást szervez Mózes és Áron ellen, mondván, minek nekünk vezető. Ha pedig már van vezetőnk, miért egymás közt osztják a vezetői pozíciókat? Mózes a nepotizmus vágyával van megvádolva, és ez a próbatétel talán mindennél nagyobb, hiszen magáról a vezető személyéről és a vezető minőségéről van szó. Az a kérdés merül föl, hogy mitől lesz valaki hiteles és jó vezető? Olyan kérdés ez, ami talán mindennél aktuálisabb, mindenkorban, de talán korunkban még fontosabb és még aktuálisabb, hiszen nem csak a politikai vezetők legitimációja kérdelőződik meg újra és újra, hanem mindannyian egy kicsit jobban vezetői pozícióban vagyunk, mint a korábbi időkben. Korábban nagy királyok, nagy hadvezérek, nagy vezetők voltak, de az egyszerű embernek kevés lehetősége volt vezetni. A mai világban viszont, az individuumok világában minden ember arra van predesztinálva, hogy vezessen, hogy utat mutasson, hogy egy kis közösséget vezessen a munkahelyén, a vallási közösségében, a családjában, a barátai közt, vagy egy sportklubban. Az ember vezet, és vezetnie kell. De a kérdés ott van, hogy ki az igazán jó vezető. Nos, hogyha megnézzük Mózes történetét, akkor erre is választ kapunk ebből a 3000 éves lázadás történetből. Mózes, miután Koráh és a lázadók próbára teszik, és Áron a főpap vezetőségét megkérdőjelezik, arra kéri a törzseket, hogy minden egyes törzsfőnök hozzon egy botot, egy mandula botot a szentélybe. Ezek a száraz botok belettek rakva egy éjszakára, és Mózes azt mondja, hogy az a bot, amelyik másnap reggel virágot és mandula gyümölcsöt hoz, aki az a bot, ő az, akit Isten igaz vezetőnek választott. Másnap reggel Áron főpap botja az egyedüli, amelyik virágot és mandulát ereszt, és ezzel egy isteni kósersági pecsétet, egy isteni bizonyítást kap Áron vezetőségének a hitelessége. De miért éppen a virág és a gyümölcs? Talán egy örök üzenet, egy örök tanulság a vezetéssel kapcsolatban, hogy az igazi vezető lényege, hogy virágot és gyümölcsöt hozzon, hogy másokat inspiráljon, hogy másokat rávegyen arra, hogy ők is saját erőből, saját meggyőződésből virágot és gyümölcsöt hozzanak. Az igazi vezető nem erőszakkal parancsol, nem ráijeszt, nem dirigál, hanem saját példamutatásával, példamutató életvitelével, víziójával képes más embereket inspirálni, más embereket rávezetni, hogy ők maguk is tegyenek virágot és gyümölcsöt hozzanak. Mm-hmm.
Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
7 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. június 21-én vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat. A stúdióban Bordi András és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Európa szerte küzdenek a hőséggel, itthon életbe léptették a vörös kódot.
Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részletei.
Több ezer programmal várták a látogatókat a múzeumok éjszakáján. A rendezvénysorozathoz idén több mint 450 intézmény csatlakozott. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket! Ma is folytatódik a hőség, tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt, a Szódon pedig a napi rekord is megdőlt, ott 37,1 Celsius fokot mértek.
Keddi félig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kifejtette, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat.
Ilyenkor különösen figyeljünk az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő személyekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. Kérem, ha segítségre szoruló embert látnak, ne menjenek el mellette.
A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk, még pár percre sem.
A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. A MÁV pedig a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon oszt vizet az embereknek.
Európa szerte is küzdenek a meleggel. A tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Jankó Anita beszámolója.
Franciaországban már 60 megyében lépett érvénybe a narancssárga riasztás, amely csaknem 41 millió embert érint. Több kulturális és sportrendezvényt töröltek, máshol elhalasztották az érettségi vizsgákat. A spanyol fővárosban a légkondicionált fedett piacok lettek a legnépszerűbb találkozóhelyek. Az önkormányzatok hivatalosan is klímamenedék kinyilvánították ezeket a közösségi tereket. Olaszország is felforrósodott. Az idei második hőhullám szombaton Bolognát, Firenzét, Perugiát és Torinót is elérte. Ezekben a városokban vörös riasztás lépett életbe. Angliában sem örülnek a hőhullámnak. Dél-Angliában ilyenkor általában 20 fokot mérnek, most viszont sokan elviselhetetlennek tartják a 30 fokos meleget.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. J.D. Vance bejelentette, hogy az iráni delegáció, valamint katari és pakisztáni diplomaták is Svájcban vannak. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése.
Közben Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik.
Bírálta Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktusban.
Az elnök arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben az olasz kormányfő hazugsággal vádolta őt. A vita azzal kezdődött, hogy Donald Trump egy olasz televíziónak adott interjúban azt állította, Giorgia Meloni a G7 csoport találkozóján könyörgött neki egy közös fotóért. Ezt Meloni kitalációnak nevezte. A vita nyomán az olasz külügyminiszter lemondta a jövő heti amerikai útját.
Civil áldozatai is vannak a tegnapi orosz-ukrán légi csapásoknak. Moszkva, Herszont és Harkivot, Kijev pedig a Krím félszigetet támadta. Részlete Kíváncsi Katillától.
Civilek is meghaltak Harkivban, amikor a kelet-ukrajnai megye központot érte orosz támadás. Egy férfi személyautójába drón csapódott, egy másik helyi lakos holttestére pedig egy ház romjai alatt találtak rá a mentő alakulatok. A dél-ukrajnai Herszont is találat érte, ott egy ember életét vesztette, 30-an pedig megsebesültek. Az ukrán válaszcsapások ezúttal az orosz ellenőrzés alatt álló Krímfélszigetet célozták. Jelentős a kár a tavriai hőerőműben és a szevasztopoli kikötői hálózatban is. Közben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztette Alekszandr Lukasenko fehér orosz államfőt, hogy egy hetük van leszerelni az orosz drónok precíz irányítására szolgáló, fehér Oroszországban felállított jelátjátszó állomásokat. Máskülönben katonai erővel semmisítik meg azokat. Zelenszkij elnök kiemelte, a fehér Oroszországgal határos északi részen főleg Csernyiv megyét érik naponta orosz dróncsapások. A találatok rendkívül pontosak a Minszk által jóvá hagyott jelátjátszók miatt.
A lengyel elnök visszavonta országa legmagasabb állami kitüntetését Volodymyr Zelenszkijtől. Ennek oka, hogy az ukrán elnök úgy döntött, a II. Világháborúban megalakult nacionalista ukrán felkelő hadsereg harcosairól nevezi el hadserege egyik alakulatát.
A névadó szervezet 1943 és 45 között követett el etnikai tisztogatásokat a német megszállás alatt álló Nyugat-Ukrajnában, amely során több százezer lengyel halt meg.
Meg kell állítani az Európa felé áramló illegális migrációt, ezt mondta Magyar Péter az uniós csúcs után.
Brüsszelben 19 tagállam írta alá az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökének szóló levelet, amelyben úgy fogalmaznak, lehetővé kell tenni a migránsok visszaküldését, illetve táborokat kell létrehozni az Európai Unió területén kívül. A kormányfő elfogadhatatlannak tartja, hogy Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést. Mint mondta, a bírósági ítélet éppen azt kéri számon, amiért a 19 tagállam most küzd.
A napi 1 milliós büntetés azt meg kell oldani, tehát ez teljesen elfogadhatatlan. És ebbe segítenie kell az uniós intézményrendszernek is, többi tagállamnak is, hogy találjunk egy olyan megoldást, hogy ugyanúgy meg tudjuk védeni a határainkat, ugyanúgy kívül tudjuk tartani az illegális migránsokat, de mellette ne kelljen fizetni.
A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen.
A Fidesz elnöke kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok. Európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét. Hangsúlyozta, a patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, azaz a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről és az ukrajnai háborúról. A volt kormányfő szerint ezekben a kérdésekben a régi európai politikai elit elbukott.
A miniszterelnök szerint az Alkotmánybíróság tagjai pénteki döntésükkel kimondták, hogy Sulyog Tamás köztársasági elnöknek és Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének távoznia kell.
Magyar Péter azután szólalt meg, hogy a testület 7 tagja személyes érintettség miatt nem akart részt venni azon az ülésen, amelyen az államfő kezdeményezésére napirenden lett volna az alaptörvénymódosítás kérdése. Ez érintette volna a köztársasági elnök helyzetét is.
Pontosan tudnia kellett volna, hogy az Alkotmánybíróság nem politikai menedékhely a bukott rendszer közjogi vezetői számára, még akkor sem, ha Polt Péter vezeti azt. Mégis megpróbálta felhasználni arra, hogy saját magát védje. Sulyog Tamásnak is szembe kell néznie azzal, amit már mind tudunk. A köztársasági elnöki tisztség és a hatalom nem az övé, hanem a magyar nemzeti. Ideje visszaadni a hatalmat a népnek.
A Fidesz szerint Szabó Marcell alkotmánybíró és Mellétei Barna Márton titkos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre a beadványt, a posztjukon maradhatnak.
A Tisza frakció vezetőhelyettese cáfolta a Fidesz állítását. Mellétei Barna Márton azt írta, semmilyen titkos paktumot nem kötött sem ő, sem a Tisza frakció vagy a kormány Szabó Marcell alkotmánybíróval vagy azokkal, akik úgy döntöttek, hogy ebben az alkotmányos pucskísérletben nem vesznek részt. Kommentelt Magyar Péter is, aki azt írta, már vergődni sem tudnak rendesen.
Sulyog Tamás jogi eszközök alkalmazásával is ellenáll az eltávolítására irányuló erőfeszítéseknek. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt.
Az államfő szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Hozzátette, az elmozdítására irányuló kísérletek okozta alkotmányos válságot meg kell oldani, mert az rombolja az országról kialakult képet.
Önállóan indul a jövő évi szlovákiai parlamenti választásokon a Magyar Szövetség, erről döntött a párt országos tanácsa Pozsonyban.
Döntöttek arról is, hogy az októberben esedékes önkormányzati választásokon két megyében is saját jelöltet indítanak. Gubik László elnök azt mondta, ha nem hozzák a 4 évvel ezelőtti eredményeket, tisztóítást tartanak.
Hogyha most alacsonyabb lesz a választókedv, és nem tudjuk mozgósítani a méheinket, akkor senkinek gondolja, vagy ne feltételezzük magunkról, hogy jövőre akkor ezt a parlamenti lécet ugyanazzal a csapattal el lehet érni. Ez is megerősítést nyert az országos tanács határozatán belül.
Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak.
Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot.
Több ezer program lehetőséggel várták a látogatókat a múzeumok éjszakáján országszerte. A rendezvény sorozatban idén több mint 450 intézmény vett részt.
Egy múzeumban a múltunkat őrzik, amelyből a jelenünk épül, fogalmazott a megnyitón a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt mondta, a múzeum a béke szigete, ahol mindenki otthonra lelhet.
Egy olyan esemény sorozat, amely nem csak Magyarország kulturális egységét szimbolizálja, hanem ennél sokkal többet ad. Ezzel a programsorozattal Magyarország nem csupán saját magáról beszél és saját magának ad, hanem azt is bizonyítja, hogy része egy nagyobb, egy szélesebb európai kulturális közösségnek, egy európai kulturális egységnek.
Öveket becsatolni. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum északi járműjavító épületében.
Az októberig látogatható tárlatot a kormányfő nyitotta meg. Magyar Péter úgy fogalmazott, a közlekedés mindannyiunk életének a része, egy közlekedési kiállítás pedig az egész családnak élmény.
Ez a kiállítás erről a fejlődési útról mesél nekünk sokat. Arról, hogy hogyan vált egyre biztonságosabbá a közlekedés, milyen tanulságokat hozott a múlt, és hogy hogyan segítik a legújabb technológiák, hogy a jövő útjai még biztonságosabbak, még gyorsabbak, még kiszámíthatóbbak, és még zöldebbek legyenek.
Érvénybe lépett a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén.
A Tópart Express, a Katica Interrégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsony padlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, illetve Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Ezen kívül idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint a 32-es főúton Zagyvarékás határában két személyautó karambolozott. A 64-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Szolnokon a Szent István-Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, a forgalmat jelzőlámpa irányítja.
Időjárás jelentés.
Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet a napközben általában 31 és 37, késő este 21 és 27 fok között alakul.
Ez volt a Krónika hétkor, hosszabb hírösszefoglalóval legközelebb délben várjuk majd Önöket. Köszönjük figyelmüket, Bordi Andrást és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. Kalendárium.
A Kult kikötő programjai és a kaposvári Csiki Gergely Színház következő évadának kínálata. Stúdió vendégünk, a Kult kikötő alapítója és a Kaposvári Teátrum igazgatója, Nagy Viktor színművész. A Margit-szigeti Színház irodalmi sétái Bach Kata színésznővel és a debreceni Vojtina Báb Színház következő évada.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15:30 után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Vasárnapi újságot hallják, mit kínálunk műsorunk második órájában, a szerkesztő Halász Zsuzsa. A konszenzus közel, de a valódi megállapodás még hátra van. Újraindult a hajóforgalom a Hormuzi szorosban. A nyelvtörvénytől az oktatáson át a kulturális jogokig átfogó kötelezettségvállalást tett a magyar kisebbségek helyzetének javítására az ukrán kormány. Majd elszállt a fehér sas, visszavonta a legmagasabb lengyel állami kitüntetés Volodymyr Zelenszkijtől a lengyel elnök, és a fény éjszakája Hegerűs Zoltán jegyzete. Az aláírási ceremónia elmaradtán valamilyen szándéknyilatkozat úgy tűnik született, a megállapodás felé mozdult el az amerikai-iráni konfliktus. A felek a dokumentumot elektronikusan már aláírták. Egy konszenzusos megoldást el sikerült papírra vetni. A péntekre tervezett genfi hivatalos aláírást azonban az amerikai elnök végül lemondta, a világ pedig azóta is találgatja a konkrét okokat. A megállapodás részleteit egyébként a héten a Bloomberg kiszivárogtatta. Ezekből kiderül az is, hogy a konfliktusnak nemigen lesz egyértelmű győztese vagy vesztese. Irán például ismét kötelezettségvállalást tett arra, hogy soha nem fog atomfegyvert előállítani, s hogy megnyitja a Hormuzi szorost. Az Egyesült Államok pedig ennek fejében feloldaná fokozatosan a Teherán elleni szankciókat, és egy legalább 300 milliárd dolláros átfogó gazdasági helyreállítási tervet dolgoznak ki Irán számára. De mi mozgatja a feleket, és lesz-e valódi megállapodás? John Jitzir, rangidős fehérházi tudósítót Nárai Balázs kérdezte.
Headlines are about the Iran...
A szalagcímek az iráni, illetve amerikai-iráni megállapodásról, vagyis egyetértési nyilatkozatról szólnak. Néhány napja látható a megkönnyebbülés. A piacokon is látjuk ezt. Az olajár alakulásában szintén. Az átfogó, általános megfigyeléssel, értékeléssel kezdve. Vajon ami az elmúlt napokban zajlik, a lehetséges lépések a konfliktus megoldása felé? Pozitívnak tekinthetők? Optimizmusra adnak okot?
This conflict, is it something which is positive reason for optimism?
To be positive about it, it comes at a time when the forces of the United States and Israel.
Pozitívumként azt lehet említeni, hogy olyan időkben jön létre a megállapodás, amikor az Egyesült Államok és Izrael erői hatástalanították, megsemmisítették az iráni fegyveres erők jó részét. Különös tekintettel a haditengerészetére és szárazföldi erőire. Eközben az iráni gazdaság meggyengült. Hozzátenném, hogy ennek jó részt nincs köze a háborúhoz, hanem jóval inkább ahhoz, hogy Irán bezárta a tőzsdét és lezárta az internetet. Annak érdekében tették ezt, hogy a külvilághoz ne jussanak el a rezsim elleni tüntetések képei, amelyek tavaly december és február 28-a között voltak, illetve aztán is folytatódtak. Tehát egy súlyosan meggyengült rezsimmel állunk szemben, valamint egy szinte teljesen elsöpört hadsereggel. E tekintetben tehát Irán a világ számára kisebb fenyegetést jelent. Ugyanakkor a rezsim minden valószínűség szerint fiatalodott, megerősödött a korábbihoz képest. Sokan azt gondolták, hogy a korábbi ajatollah Ali Hamanei halálával maga a rendszer is elpusztul, hogy vele együtt a rezsim is véget ér. Ez nem következett be, az ajatollah fia az utód, az új legfőbb vallási vezető. A további vezetőket is pótolták, és ahogy értesültem, az iráni rendszeren belül most négy szintű vezetés van. Ha egyet megölnek, akkor mindig van, aki a kieső helyébe lép. Nagyon hasonlatos a filmbeli hidrához, aminek ha levágják a fejét, újra kinő. Az új iráni vezetők pedig fiatalabbak és keményebbek. Másfelől pedig nyilvánvalóan megtalálták azt az eszközt, amivel keményen visszaüthetnek Donald Trumpnak, ez pedig a Hormuzi szoros lezárása. Közvetetten ez vezetett az Egyesült Államokban is az olajárak emelkedéséhez. Néhány hete beszélgettem valakivel, aki az energiaüzletben érdekelt. Ültünk az étteremben, az ablakból egy benzinkút ártáblájára lehetett látni, ő pedig megjegyezte, hogy ha a nyár végén is ugyanaz az ár lesz látható rajta, akkor a republikánusoknak vége a novemberi félidős kongresszusi választásokon. Ehhez még azt is hozzátenném, és nem gondolom, hogy csak képzelgés, de úgy tűnik, az Izrael és Egyesült Államok közötti viszony megromlott. Emlékszem, hogy az amerikai támadás megindításának reggelén, február 28-án egy rádióműsorban szerepeltem, és azt vitattuk meg, hogy miként néz majd ki egy új iráni kormány. Aznap később egy washingtoni felvonulásról tudósítottam, amelyen az iráni diaszpóra tagjai vettek részt táblákkal, amelyeken köszönetet mondtak Trump elnöknek Hamanei haláláért. Arról is szó volt akkor, hogy az iráni változást nem a levegőből érkező rakéták, hanem az utca fogja elhozni, hogy Gideon Szár izraeli külügyminisztert idézzem. Akkor arra számítottunk, hogy ez rövid időn belül megtörténik. Szóval hosszú út vezetett az Irántól eredetileg elvárt feltétel nélküli megadástól a 14 pontos egyetértési nyilatkozatig, de ez történt.
Equation is really complicated, as you mentioned and pointed out, Israel's... Az egyenlet igazán bonyolult. Ahogy említette és rámutatott, Izrael szerepe lényeges, illetve az, hogy Irán miként használja a Hezbollahot, illetve ezt, mint nyomásgyakorlási ütőkártyát. Másfelől vannak nyitott kérdések Irán rakétaprogramját illetően, hiszen az atomprogramról, urándúsításról szó van az egyességben, de a rakétaprogramról nincsen például.
Not the missile program.
Well, it's not just that. It's also the assistance to Hezbollah.
Nem csak ez, de a Hezbollahnak nyújtott támogatás is szerepel benne. Ugyanakkor az iráni fejleményektől függetlenül van egy másik tényező, tudniillik az, hogy Irán történelmi szövetségesei nincsenek többé. Szíriában Bashar al-Assad távozott a hatalomból, a Damaszkuszban hatalmon lévő új kormányt pedig úgy tűnik az Egyesült Államok kedveli. Emellett a jemeni huszik sem látszanak tényezőnek többé. Természetesen Oroszország és Kína ezen a ponton közelebb fog kerülni Iránhoz, viszont Putyin elnöknek megvannak a saját problémái, Kína pedig el van foglalva Afrikával, valamint a Latin-Amerika felé épülő egyövezet egy út partnerségi programmal, amibe Bolíviát is bevonta. Szóval a kínaiaknak tele van a naptárjuk, még mielőtt Irán segítségére sietnének. Amikor azt mondom önnek, hogy Irán meggyengült, akkor ahhoz meggyőző bizonyítékokat is tudok csatolni. De van itt egy csalódást keltő elem, mégpedig az, hogy a kiindulás az volt, hogy az elnök Irántól feltétel nélküli megadást követelt, és nem ezt kapta. Amikor annak idején beszéltem azokkal az iráni tüntetőkkel, akik tábláikon Trump elnöknek köszönetet mondtak az ajatollak megüléséért, egy vágyott új kormánnyal kapcsolatban egyikük, egyébként az iráni női labdarúgó válogatott itt élő korábbi edzője azt mondta, hogy ha kinyitják a börtönöket, akkor ott egy lehetséges új kabinet felét megtalálnák.
And in this regard, are we better? I mean, globally.
És vajon abban a tekintetben jobb helyzetben vagyunk, úgy értve globálisan jobb helyzetben Irán tekintve, mint február 28-a előtt? Hiszen a hormuzi szoros lezárása már a konfliktus miatt előállt tényező. Az megoldódott. Vajon ezt leszámítva, jobb helyzetben vagyunk az Irán jelentette fenyegetés leküzdésében?
I would have to say that the jury is out on that.
Azt kell mondjam, hogy az ítészek ezt még nem döntötték el. Az biztos, hogy Irán nem Venezuela, ahol Madurót gyakorlatilag néhány óra alatt elfogtuk és őrizet alá helyeztük. Nem is Kuba, ami úgy tűnik, hogy annyira rossz helyzetbe jutott, hogy nagykövete megpróbált Trump elnök és Rubio külügyminiszter kubai származású amerikai barátaihoz fordulni segítségért annak érdekében, hogy kössenek valamilyen megállapodást, hogy a Castro rezsim, illetve annak utóda hatalmon maradhasson. Irán nem egy ilyen hely.
Are you optimistic that this,
optimista azt illetően, hogy az aláírt megállapodás kitart, és egy fenntartható valamilyen fajta békéhez vezet, vagy legalábbis, ami a vágyott állapot, hogy egy hosszabb távú stabilitás álljon elő a szélesebb régióban, a Közel-Keleten. Ha nem is mondanám azt, hogy teljes béke, de legalábbis nagyobb stabilitás, mint amit a közelmúltban láttunk.
Szeretnék lelkes lenni, de nem tudok. Egyszerűen azért nem, mert például a CNN számításai szerint az elnök 37 alkalommal ígérte azt, hogy a régióban a fegyverek elhallgatnak, az erőszak megszűnik. Nem történt meg. Az iráni rezsimmel nehéz lesz boldogulni, azért is, mert fiatalabb, keményebb és harcban edzett tagokból áll. Azon pedig nem lepődnék meg, ha továbbra is támogatnák a Libanonból Izrael ellen indított támadásokat, ahogy azon sem, ha folytatnák a másként gondolkodók elleni szigorú fellépést, akik közül sokan február 28-a után is folytatták a tiltakozásokat. Szóval azzal kapcsolatban, ami következhet, nem tudok lelkesedni.
Minden esetre már egy pozitív következmény, hogy az üzemanyagárak, akár csak átmenetileg, de csökkenni fognak.
Az üzemanyagárak csökkennek, de épp az előbb néztem meg a részvénypiacot, ahol emelkedést láttam. A tőzsde egy nagyon jó napon volt túl.
John Gizzi, rangidős fehérházi tudósítóval Nárai Balázs beszélgetett.
Az alapvető uniós értékek védelmétől az intézményi követelményrendszer kiépítéséig hivatalosan is megkezdődtek az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások. Az egyeztetések témacsoportonként úgynevezett klaszterekben zajlanak. Az első tárgyalási ütemben olyan kérdéskörökről egyeztetnek a felek, mint például az igazságszolgáltatás működése, a pénzügyi ellenőrzés, a közbeszerzés rendszere, no és a szabadság az alapvető jogok kérdése, ami azért is izgalmas, mert ide tartoznak a nemzetiségi jogok, köztük a magyar kisebbség oktatási és anyanyelv használati joga is. Az Orbán kormány ez utóbbiak megsértésére hivatkozva blokkolta az ukrán csatlakozási folyamat érdemi megkezdését. Magyar Péter miniszterelnök azonban néhány nappal ezelőtt közösségi oldalán bejelentette, hogy minden vitás kérdésben sikerült egyességre jutni Kijevvel. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a magyar-ukrán kétoldalú megegyezés rendelkezéseit Ukrajna hivatalosan is belefoglalta az uniós csatlakozási folyamat keretében készített kisebbségi akció tervébe, és ezzel az ukrán vállalások végrehajtása mostantól uniós elvárássá vált. A vonalban Dunda György, a Kárpáti Igazszó lapigazgatója. Hát mi mindent vállalt az ukrán fél, és vannak-e már érdemi lépések, vagy legalább gesztusok? Jó reggelt kívánok!
Köszönöm mindenkinek. Igen, ahogy elhangzott, itt a garancia kérdése talán a legfontosabb, mert ígérvények ugye korábban is voltak, illetve egyeztetések korábban is zajlottak szakértői szinteken, munkacsoportokban, de értelmi előrelépésre nem kerül sor, és az is jó, hogy április 12-e valós politikai szándék már nem is mutatkozott, viszont az április 12-i választás támerőben megváltozott a felek hozzáállása, és ez vezetett el oda, hogy egy egyoktatónak tűnő megállapodás született, és a garancia szó, ahogy említettem, nagyon fontos, hiszen amennyiben Ukrajna ezeket nem teljesíti a vállalásait, itt vannak olyan pontok, amelyeket már az idén, illetve vannak olyan törvénymódosítások, rendelkezések, melyeket legkésőbb 2027 végéig kell az ukrán félnek végrehajtania, akkor abban az esetben ugye megakadhat Ukrajna Európai Uniós csatlakozása, és miután ez egyéb okoknál fogva nagyon fontos kiérnek, így valóban jó esély van arra, hogy most már nem csak szavak szintjén, hanem a gyakorlatban is működni fog ez a kisebbségi vállalás, amit Kijev tett, és ami nagyban segíteni, megnyugtatóan rendezni az itt élő kárpátai magyarság életét, hiszen ez a 11 pont, aminek ugye gyakorlatilag 2024 elejétől próbálnak a felek dűlőre jutni, csak eddig ezt nem sikerült megtenni. Ez a 11 pont, ez nagyon komplex módon kezeli az itt élő magyarság oktatási jogait, nyelvhasználati jogait, kulturális lehetőségeit, jogait, illetve egy nagyon tág lehetőséget biztosít a magyar nyelv használatának, úgy önkormányzati szinten, úgy az egészségügyi rendszerben, úgy bármilyen fajta ügyintézési szinten, illetve olyan szimbólumok használatában, ami eddig nem volt feltétlenül megengedett, például a kétnyelvű táblák ügyében, a himnusz szabad lejátszásában, és még folytathatnám úgy tudni egyébként, hogy a 11 pontból 10 pontban tökéletes és teljes volt az egyetértés. A politikai képviselet joga kapcsán vitáztak a felek zárt ajtók mögött a legtöbbet, de végül ott is megnyugtató ígérvények születtek ukrán részről.
Most ez egyébként mit jelent, tehát a politikai képviselet joga? Bocsánat, Dunda György, a politikai képviselet joga, mint vitás kérdés, itt hogyan jelent meg? Miről vitáztak itt a felek?
Igen, hát hogy pontosan miről vitáztak, azt nem lehet tudni, mert zárt ajtók mögött zajlottak a tárgyalások, és pont azért is zajlottak zárt ajtók mögött, hogy túl sok minden ne szivároghasson ki, adott esetben semmire azért volt szükség, hogy esetleg politikai belemagyarázással vagy rossz szándékkal ne tudják megtorpedózni ezt a megállapodást. De a lényeg ennek az lenne, hogy akár tükörformában, ugye, ahogy Magyarországon van ukrán nemzetiségi szószóló, aki ott van az országgyűlésben, és elmondhatja az ukrán kisebbség aggályait, szóltárát az őt érintő kérdésekben, hogy hasonló módon, legalább ilyen formában, tükörmegoldásként Ukrajnában lehetőség legyen arra, hogy a kárpátai magyar kisebbség a legmagasabb szinten hallassa a hangját, vagy még megengedő, még jobb esetben, akár ez a parlamenti képviselet ez valóban szavazati joggal jár, hiszen az Európai Unióban erre is vannak példák, gondoljunk például a Szlovéniában élő magyar kisebbségben, nekik alanyi jogon jár egy képviselőjük, egy magyar közösség választhat meg, és ő parlamenti szavazási joggal rendelkezik, illetve más EU-s tagállamokban is van ilyen, hogy pontosan melyik megoldást válassza az ukrán fél, hamarosan felfedhetően ez is kiderül, de a lényeg, hogy erre is megvan a politikai szándék Kijev részéről, és az mindenféleképp üdvözlendő, hiszen önerőből a kárpátai magyarság képtelen lenne Kijevbe parlamenti képviselőt küldeni, évek óta már nem is tud oda parlamenti képviselőt küldeni, egyrészt a részarányunk miatt, másrészt pedig azért, mert a választókörzeteket is korábban úgy alakították át Ukrajnába, illetve mi esetünkben ugye Kárpátalján, hogy gyakorlatilag a matematikai esélye is kizárt annak, hogy a helyi magyarság képviselőt tud választani.
De ez egy friss megállapodás. Ez egy friss megállapodás, de látunk-e már, vagy látnak-e már az ott élők érdemi lépéseket? Tehát elindult-e bármi konkrét, közvetlenül is érzékelhető folyamat? Akár mondjuk a hivatali nyelvhasználat ügyében, vagy bármi más területen? Vagy elindult-e mondjuk egy törvénykezési folyamat?
Hát egyik napról a másikra nyilván ezek a vállalások nem ültethetők át a gyakorlatban, de itt a legfontosabb a szándék kérdése, illetve információk szerint az a cselekvési terv, ami ebben a megállapodásban foglalhatatik, a konkrét időbeni vállalat. Törvény ez melyik rendelkezéshez, mikor, milyen formában, legfontosabb, hogy ebben az esetben, hogy mikor, az is, ahogy mondtam, sok részt az idei esztendő végéig, néhányat pedig a következő esztendő végéig kell Ukrajnának rendeznie. Viszont a legfontosabb gyakorlati téren az a hangulat, az a közhangulat, eddig ugye egy ellenséges magyar-ukrán viszony és hangulatkeltés zajlott gyakorlatilag mindkét térfélen, és hát az elsősorban az itt élő kárpátai magyarokra csapódott le, nem a legjobb színbe, viszont most picit miután a politikai szándék két főváros között adott arra, hogy a kapcsolatokat rendezzék, ez az itt élő magyarságnak egyfajta megkönnyebbülést jelent, leegyszerűsítve talán úgy fogalmazhatnék, hogy könnyebb magyarnak lenni, vagy könnyebb lehet a magyarságunkat megélni itt Kárpátalján, ami azért nagyon fontos, hogy a háború és annak minden negatív következménye az nagyon kihat a hétköznapjainkra, több mint 4 éve rettenetes módon megkeseríti, és emellett még a magyarságunkból adódó negatív hátrányok is nehézé tették az ítélést. Na ez most jól érzékelhetően megszűnt, és egyfajta fellélegzés érzékelhető a helyi magyar közösség tagjai.
Ugye itt a bevezetőben is említettem, hogy megkezdődtek az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások, és az első klasztert megnyitották. Hát ez egy meglehetősen összetett klaszter, sok minden van benne, kezdve a szabadságjogokkal, az alapvető jogokkal, mondjuk a közbeszerzéssel kapcsolatos, pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos rendszereknek a beüzemelésével, működtetésével, uniós harmonizációjával kapcsolatos témakörök, aztán az igazságszolgáltatás működésének a rendszere. Hogyan fogadta az ukrán hivatalos politika a tárgyalások megnyitását, és mi lesz majd a legnehezebb dió? Hogy látja ezt ezek közül ebben a csomagban?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy Ukrajna és az EU között ugye megszűnt a magyar vétó, ezt üdvözölték Kijev, ezt emelték ki leginkább, viszont hát picit csalódott a kijevi politikai vezetés két ok miatt. Az az egyik, hogy nem csak az első klaszter megnyitásában reménykedtek, illetve reménykednek most is, hanem abban, hogy rohamtempóban, akár már ebben a hónapban, de legkésőbb a nyár folyamán a további klaszterek is megnyílhatnak azonnal Ukrajna számára, és ugye itt Magyar Péter miniszterelnök is jelezte a legutóbbi brüsszeli csúcson, hogy nem feltétlenül ennek a híve, hanem szép lassan lépésről lépésre kell Ukrajnának haladnia, és annak függvényében, amennyiben teljesülnek esetünkben most az első klaszter, ami valóban nagyon bonyolult és hosszas időt igényel, amíg ezek a kérdések megfelelően rendeződnek, akkor lehet majd nyitni a következőt, és így tovább. Illetve hát Ukrajna ugye korábban arról beszélt, hogy 1 éven belül szeretne az unió tagja lenni, de legkésőbb 2030, és hát ha végigmegyünk a reális forgatókönyvön, vagy megnézzük ugye a többi országnak a csatlakozási történetét, akkor jól érzékeljük, hogy ilyen rohantempóban nem lehet, ha csak külön politikai rendelkezés szándékra születik. És azok a vélemények, amelyek más fővárosokból is jönnek, ugye a felszínet kancellár, ahogy zajlik, addig a priori kizárható, hogy gyakorlatilag Ukrajna EU csatlakozása, vagy a bolgár miniszterelnök észrevételei Ukrajna EU-s tagsága kapcsán, vagy a lengyelek, most egy nagyon erős ukrán-lengyel konfrontációnak vagyunk a tanúi napok, hetek óta, és Lengyelország most jelezte, hogy mezőgazdaságára nézve, amit korábban ugye az Orbán kormány is hangoztatott, arra nagyon hátrányosan hatna az ukrán EU csatlakozás, illetve hát a legmagasabb politikai szinteken is azt halljuk, hogy esetleg egy ilyen társultagság, ami az első években nem járna szavazati joggal, tehát lenne is, meg nem is. Na, ezzel nem határozottan tiltani Kijev, Volodymyr Zelenszkij világosan megmondta, részmegoldásokat, fél megoldásokat nem kértek, hanem most ide az egész szetés és lehetőség szerint azonnal. Ugye Ukrajna szeretne diplomáciai sikereket fölmutatni a háború mellett, és egy gyorsított sikertörténet az Európai Unió tekintetében az lenne, de jól látjuk, hogy Orbán Viktor ugyan eltűnt a színpadról, de más EU-s tagállamok is most már Orbán Viktor árnyékából, vagy a háta mögül kilépve egyre inkább megfogalmazzák az Ukrajnával szembeni aggályokat, és most már nem Magyarországgal kell Ukrajnának esetleg ezeket a csatákat megvívnia, hanem például azzal a Lengyelországgal, ameddig a legjobb szomszédja volt, most pedig nem tudom, hogy ez a politikai konfrontáció Lengyelországgal hova fog vezetni.
Van még egy másfél percünk, lehet, hogy ezt függ össze, vagy ezt jelzi az is, ezt bizonytalanságot, hogy a legfrissebb mérések szerint, és ezek ukrán mérések, Zelenszkij elnök népszerűsége megroppant. A világot látott egy olyan felmérést, hogy az ukránok 2/3 úgy gondolja, hogy a háború vége után Zelenszkijnek és körének távoznia kell.
Igen, valóban megjelent egy ilyen felmérés, egy nemzetközi szociológiai intézet friss felméréséről van szó, ahol a megkérdezettek 67%-a szerint az ukrán államfőnek a háború követően mindenféleképp távoznia kell. Nem csak neki, a teljes politikai vezetésből úgy fest a felmérés alapján, nem nagyon kérnek az ukránok, hiszen a miniszteri kabinet elutasítottsága ugyanebben a felmérésben 74%, a parlamenté pedig meghaladja a 80%-ot. Ugye azt jelenti, hogy háború után tényleg fel, ha háború van, holnap azt érni esélyen, belátható, hogy belül véget érne, nem úgy állnak a szakok. Akkor egy teljes politikai tisztulást remél az ukrán társadalom. Tehát ebből az is következik, hogy a mostani politikai vezetés addig tud hatalmon maradni, amíg a háború tart, és ellenzőkben a felhelyés kapcsán felhívták a figyelmet arra is, hogy annak idején 19-ben Volodymyr Zelenszky az emberek 73%-a szavazott. Ez a felmérés már közelíte ez a 73%-hoz, ugye 67%-ról beszélünk, csak hát mekkora a különbség, nem pozitív előjellel, hanem negatív előjellel kell kirajzolódni ugye ez a szám, és a felmérések idején, a felmérések kapcsán háború idején azért azt is mérlegelni kell, hogy figyelembe kell venni, hogy háborús közegben az emberek kevésbé mernek megfogalmazni őszinte véleményt, amikor a közvélemény kutatók különféle politikai kérdésekben keresik őt.
Tehát ez az elutasítottság,
kérdés, hogy mikor lehet,
ez még akár nagyobb is lehet. Köszönjük szépen, a vonal hibáért elnézést kérünk. Dunda Györgyöt Kárpátaljáról hallhatták. Szövetség után szakítás, visszavonta a legmagasabb lengyel állami kitüntetés Volodymyr Zelenszkijtől a lengyel elnök. Varsó 2023-ban ítélte oda az ukrán elnöknek a fehér sas rendet, mintegy így jelezve azt, hogy Lengyelország az orosz agresszió sújtotta Ukrajna oldalánál, a gesztus pedig konkrét tettek és kísérték, követték. Varsó az elmúlt években Ukrajna egyik legnagyobb katonai támogatója volt. A politikai táborokon átívelő egyre szorosabb szövetségi viszony a lengyel kormányváltás sem zavarta meg, egészen idén májusig, amikor Zelenszky elnök úgy döntött, hogy az egyik ukrán katonai alakulatnak az ukrán felkelő hadsereg nevet adja. Annak az alakulatnak a nevét, ami a II. Világháborúban tömeges népirtást követett el a lengyelek ellen. Stúdiók vendége Rosonczi Kovács Mihály, Lengyelország és Olaszország szakértő. Hát az ukrán felkelő hadsereg bűneit a rendszerváltás előtti történelemkönyvek itt Kelet-Európában nemigen említették, Ukrajnában pedig úgy tűnik, hogy azóta sem változott a helyzet. De milyen bűnöket követett el ez a hadsereg, mit kell erről tudni? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a hallgatókat. A II. Világháború alatt a ukrán nacionalista törekvéseknek egy az a szárnya lett domináns ezekben a törekvésekben, amelyik a gyakorlatilag bármilyen eszközt megengedettnek mondott, az erőszakot is, és a határtalan erőszakot annak érdekében, hogy létrejöhessen egy független ukrán állam, és itt évek, tehát mint egy 6-7 évet felölelő időszakban, aminek a csúcspontja 1943 volt, most Karol Navrotsky, aki korábban ugye történészként dolgozott a Nemzeti Emlékezeti Intézetben,
100 000, köztársasági elnök Lengyelországban?
Igen, köztársasági elnök. 100 000 áldozatról beszél, vannak egyes történészek, akik ennél jóval nagyobb számról beszélnek. azoknak az áldozatoknak a száma, civil áldozatoknak, nők, gyerekek, akik egy brutális emberellenes büntetnek az áldozatai voltak. Tehát itt a ukrán nacionalista szervezet és az ukrán felkelő hadsereg, tehát az a szövetség, amelyik szervezte az ukrán nemzeti ébredést, és ennek a mondjuk így a legfontosabb katonai megtestesülése volt az UPA, az ukrán felkelő hadsereg. Módszeresen, szisztematikusan és kifejezetten a lengyel és egyébként zsidó és más etnikumok ellen is, tehát gyakorlatilag egy etnikai tisztogatást hajtott végre, és mindmáig nincsen feltárva. Tehát ez
volt az a bizonyos volhíniai mészárlás?
Volhíniai mészárlás, és mindmáig ez nincsen, nem került nyugvópontra a két nemzet között, Lengyelország és Ukrajna között, hanem folyamatosan tolódik egyáltalán az exhumálások és a feltárásoknak a megkezdése.
Ugye ez a tolódás, ez azt jelenti, hogy Ukrajna ezt akadályozza, ebben nem partner, Lengyelország pedig sürget.
Nem csak így van, de ráadásul még az olyan szimbolikus a történelmi kérdések kibeszélését, feltárását és majdani nyugvópontra kerülését sem partner Ukrajna, mint például ugye az 1943-as eseményeknek a 23, ugye 2023-ban, tehát pont amikor a legnagyobb volt a lengyel segítség Ukrajnának, akkor lett volna ennek a véres eseménysorozatnak a szimbolikus évfordulója, és hát egészen mondhatjuk megalázó volt Lengyelország számára, hogy végül is Mateusz Morawiecki akkori kormányfő egy szál magában egy mezőn állított egy fakeresztet. Érthető ukrán szempontból, hogy akkor, amikor az egész világ csodálja Ukrajna hősiességét, akkor ebben a képbe nem szerencsés ukrán szempontból, hogyha tömeggyilkosságokról kell számot adni. De hát a lengyel, és ahogy a bevezetőben is említette, ez pártokon átívelő folyamatos feszültséget okoz, és folyamatos ellenállást okoz a lengyel társadalomban és a lengyel pártok részéről, hogy nem tud előrelépni ez az ügy. Itt a visszavonás azonban az elmúlt éveknek egy fokozódó lengyel-ukrán feszültségének tetőpontja.
Ugye az, hogy az ukrán felkelő hadsereg nevet adják egy katonai alakulatnak, az azért a lengyelek számára nyilvánvalóan egy megmagyarázhatatlan
dolog. Azok a hősei, tehát igen. Itt ugye itt egy kultusz.
És ezt a hősök kifejezést is folyamatosan használják, tehát az UPA hősei. Hát ugye nem szoktunk ilyeneket mondani, hogy a Wehrmacht hősei, vagy az SS hősei. Nyilvánvalóan egy lengyel fülnek 100 000 emberről van szó, becslések szerint, vagy akár többről. Ez a hős kifejezés nem cseng túl jól. Nem kellene ezt csinálni, nem lenne kötelező ezt csinálni. De maradjunk egy picit a lengyel oldalon. Nagyon eltérő volt a két politikai oldalnak a reakciója abból a szempontból, hogy Karol Navrocki visszavonta ezt a kitüntetést, és nem relativizálta ezeket a bűnöket. Donald Tusk pedig bár szintén azt mondta, hogy ezt nem lett volna szabad meglépnie Ukrajnának, illetve Zelenszkij elnöknek, hogy egy ennyire vitatható múltú nevet ad egy katonai alakulatnak. Azt mondta, hogy célzott arra, hogy ez a két elnöknek a vitája. És ezzel ő maga is, mintha elkezdte volna elkenni ezt az egészet, és elkezdett aggódni, hogy jaj, hát ebből majd Putyin fog profitálni. Mire utal ez?
Ráadásul a miniszterelnöknek ellenjegyeznie kell ezt a visszavonási határozatot. Donald Tuskra általában jellemző, hogy a kényes kérdésekben igyekszik távolságot venni, akár legyen szó mondjuk olyan kormányzati döntésekről, amelyeket vita övez, akkor azt rendre a minisztertársai vagy a minisztereire tolja. Ebben a lépésben is ez a rájellemző magatartás tükröződik vissza. De és maga Donald Tusk és Zelenszkij között ugye egy együttműködés volt az elmúlt években, ami akár a 2023-as kampányban is testet öltött. Itt azért érdemes azt felidézni, hogy még ebben a visszavonásban is Lengyelország utóit talán lehet mondani, hogy még egyszer megpróbált egy hát az előzékenységnél a kritikusok szerint jóval többet, tehát itt már az elmúlt években folyamatosan azt láttuk, hogy a lengyel érdek sokszor, mint hogyha az ukrán mögé helyeződne, és még itt is a visszavonásnak a procedúrája is arra utalt, hogy lehetőséget kínált volna Lengyelország, hogy megváltoztassa Ukrajna ezt a döntését. Ugye május végén született meg ez a döntés, június 8-án jelezte Károly Navracsics, hogy másnap összeül a fehér sas kitüntetésért felelős testülette, és azóta eltelt még jó pár nap. Tehát minthogyha a lengyel politika még mindig nem akarná elfogadni, hogy bizony az a nagyon kemény és határozott ukrán érdekérvényesítés, az gyakorlatilag az orosz iskola, és most ez a lépés, ez egy változást jelez, ami még egyszer mondom, egy elmúlt 2-3 évben folyamatosan felgyűlő feszültségnek a pontja.
Van még 2-3 percünk. Zelenszkij elnök visszaküldte a fehér sas rendet, simán feladta postán, a lengyel postán keresztül érkezett meg, ha már megérkezett az elnök hivatalba, Varsóba. Ezzel párhuzamosan pedig más lengyel politikusok is visszaadták a kitüntetésüket. Okay. Többen beleértve egyébként a varsói nagykövetet is, ami egy közvetlen üzenet az ottani kormányzat számára is. Mi lesz ennek a vége? Illetve hogyan csapódik le ez a lengyel, nem tudom máshogy mondani, néplélekben, ami nyilvánvalóan azért mondjuk egy népirtásért, amit nem is ismer el Ukrajna, nem népirtásnak nevezi, hanem már történtek visszaélések, meg tömeges gyilkosságok, de ez nem volt etnikai tisztogatás, ez most az ukrán álláspont. Szóval ez a relativizálás, illetve ez a hát jó van, akkor vigyétek a kitüntetéseiteket stílus, ez hogyan csapódik le egy átlag lengyel lelkében?
Szoktuk mondani, hogy a politikában a hála az nem létező fogalom, mégis mint hogyha a lengyel politikai elit is valamiféle hálát várt volna folyamatosan itt az ország lehetőségeihez képest. Lengyelország volt az, amelyik a legtöbbet segítette Ukrajnának 2022. februárját követően, és az ukrán fél pedig láthatóan olyan magatartást mutat, ami mintegy azt jelzi, hogy köszönjük az eddigieket, és innentől kezdve tulajdonképpen boldogulunk akár a lengyel segítség nélkül is. Ennek például egy szimbolikus jelzése, hogy most az utazásaihoz nem a zsesóvi lengyelországi repülőteret használja Volodymyr Zelenszky, hanem a kisinyovi repülőteret. Tehát, hogy gyakorlatilag minden ügyet meg tudunk máshogy oldani, hogyha a Lengyelország nem kíván segíteni nekünk. Ugye azt a lelki állapot tudta nagyon ügyesen a saját szempontjából kihasználni az ukrán fél, hogy Lengyelországban az orosz ellenesség az egy ilyen mindent ütő aduász, ha lehet azt mondani a politikában, tehát hogy bármilyen témával kapcsolatban mindegy a politikai konstelláció, hogyha valaki ezt az ügyet fölemeli, az orosz ellenességet, azzal mindent felül lehet érni. Ezt pontosan tudták az ukránok, és erre nagyon jól rá tudtak játszani. Minden segítséget ki tudtak maguknak meg tudtak magunknak ezzel szerezni.
Kevesebb, mint egy percünk van, jövőre választások lesznek Lengyelországban. Hogyan hathat ez az ügy akár a választás kimenetelére?
Az ukránokkal való asszertíve fellépés most már minden politikai erőnek a sajátja. Még emlékezhetünk Rafał Trzaskowski, Varsó liberális főpolgármesterének is az elnök választási kampányban kellett ilyen ígéreteket tennie. Károly Navracsicsnak és az államfőnek is, ugye az általa támogatott jog és igazságosság táborában is ez egy fontos elem. De mint hogy itt most már áthatja Lengyelországot az Ukrajnával kapcsolatos és a Lengyelország által befogadott ukrán menekültekkel kapcsolatos feszültség. Ezért, hogyha a kormánynak is és Donald Tusknak is kell lépéseket tennie, őt is segített egyébként Volodymyr Zelenszky, hogy még a ellenjegyzése előtt visszaküldte a kitüntetést.
Rosonczi Kovács Mihály, Lengyelország és Olaszország szakértő volt a vendégünk. fény éjszakája, Hegedűs Zoltán jegyzete.
Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
Június 21-e van. A csillagászati nyár kezdete, a napforduló éjszakája. Az északi féltekén ezen a napon a leghosszabb a világosság. Magyarországon a nap mindössze 8 órájára borul sötétség, míg a fény mintegy 16 órán át uralja az eget. A nap ilyenkor jár a legmagasabban az égen, s mintha vonakodna lemenni. Ha a téli napforduló a fény születésének pillanata, a nyári napforduló a fény kiteljesedése. Nem csupán mennyiségi többletről beszélünk, hanem minőségbeli teljességről is. A nappal hosszúsága a természet életerejének tetőpontját jelzi. A fény, amelyet ilyenkor látunk, nem csupán fizikai tény, szimbolikus üzenet is. A világosság legyőzi a sötétséget. De ez a győzelem nem erőszakos, hanem ünnepélyes. Ezen a napon tartják világszerte a zene ünnepét is, nem véletlenül. A zene, akár a nappal fénye, képes világosságot hozni a lelkekbe. Megnyit, összeköt, gyógyít és felszabadít. Kodály Zoltán szavai jutnak az eszembe. A zene rendeltetése, belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. A népek legendái isteni eredetűnek tartják, s ahol az emberi megismerés határait érjük, ott a zene még túlmutat rajtuk olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni lehet. A magyar zene, különösen a népzene évszázadok óta hordozza ezt a fényt. A szervezett népzenegyűjtés a 19. század végén indult el Vikár Béla kezdeményezésére. Ő tette le az első módszertani alapokat, amelyek később egy egész tudományág fejlődését tették lehetővé. A következő nemzedék, Lajta László, Bartók Béla és Kodály Zoltán nem csak folytatták, hanem fel is emelték ezt a munkát, gyűjtöttek, rendszereztek, osztályoztak, és a népdalok nyersanyagaiból új művészi világot építettek. Páratlan kincs van a birtokunkban. Ma már mintegy 300 000 népzenei dallamot ismerünk. Ezek nem csupán történelmi emlékek, élő anyagok. Bartók és Kodály beemelte a népzenét a klasszikus zenei nyelvbe, műveikben tovább éltették, és az egyetemes kultúra részévé tették. A népzene dallamai ma is képesek megérinteni bárkit. Nem múzeumi relikviák, nem csak a régi falusi alkalmak emlékei, élő hagyományok, amelyek folyamatosan új utakra találnak. A 20. századi gyűjtőmunka és a nagymesterek feldolgozásai után a népzene ma sokféle irányban él tovább. A népzenei alapokon nyugvó modern zenét játszó együttesek reneszánszukat élik. Egyre több banda dolgozza fel a népzenét saját nyelvén, miközben megtartja a dallamok és ritmusok lényegét. A népzene nem halt meg. Új formákat öltve, más közegben és új hallgatósággal éli tovább az ősi dallamokat. Az, ami egykor a falu szokásaiban gyökerezett, ma városi színpadokon, klubokban és fesztiválokon ad további élményt és közösséget. Olyan zenei nyelvet, amely egyszerre őriz, újít, reményt ad és fényt hoz.
Hegedűs Zoltán jegyzetét hallották.
Vasárnapi újság.
Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
8 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. június 21-én vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Híreink következnek a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Ma is folytatódik a hőség. Tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt. Aszódon pedig a napi rekord is megdőlt, ott 37,1 fokot mértek. Keddi félig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk, még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Rosszín Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. A MÁV pedig a főpályaudvarokon, valamint a vidéki, nagyobb vasútállomásokon vizet oszt az embereknek. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Közben megérkezett Genfbe az amerikai és az iráni delegáció is. Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértés nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött, ami hosszú távú béke megállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részleteiről szól. A gázai övezetet bombázta a zsidó állam. A gázavárost, valamint távolabbi menekült táborokat ért légi csapásokban 6 meghaltak, köztük az Al Jazeera katari televízió egyik munkatársa, és sokan megsérültek. Izrael és az övezetet irányító Hamas iszlamista terrorszervezet tavaly októberben kötött tűzszünetet, a térségben azonban továbbra is rendszeresek az összecsapások. Idehaza szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten benyújtják a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjújában beszélt Súlyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta, azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalommegosztást. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette be Pósvai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapat sportága, jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezetők közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. 2 annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig meg 3-szorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsony padlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is. A szél többnyire gyenge marad, csak intenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet délután 31 és 37, késő este 21 és 27 fok között alakul.
Vasárnapi újság.
A választás megvolt, a feldolgozás azonban még hátra van. Két hónap után is kampány üzemmódban él az ország. Jó ez nekünk, erről beszélgetünk majd 4-9 után, de előbb Nemzeti Sportkrónika.
Nemzeti Sportkrónika.
Aranyérmet nyert a magyar férfi kardcsapat az EB-n, győzött és tovább jutott csoportjából Németország a labdarúgó VB-n. Jó reggelt kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Címét megvédve sorozatban harmadszor lett Európa-bajnok a magyar férfi kardcsapat. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rapp Krisztián és Dallos Benedek alkotta együttes. A svédeket, a spanyolokat és az olaszokat búcsúztatta a döntőig vezető úton, majd a fináléban a románokat győzte le 45-43-ra. A döntő utolsó előtti asszójában Szatmári András is igazolta klasszisát. Most őt hallják.
A védekelemi asszó az inkább egy kicsit azt tudnám mondani, és nem lepöcső vagyok, hogy melegítésnek sem volt túl jó, tehát nem azt szintet képviseltek, hogy egy jó mérkőzés tudjuk lépni, hogy a spanyolokra bemelegedjünk. Igazából nagyon sok időre eltelt, ott két és fél órán keresztül váltunk utána, és még egy komoly melegítés kellett csinálni a szavak ellen, és ott az elején nem úgy kezdtük, ahogy előkezdeni kellett volna, de tényleg meg tudtuk kújulni, és mondtuk kezdve szinte végig domináltuk. Egészen a döntőig, ahol azért voltak hullámhölgyek, de azt gondolom, ott is tudtuk újítani, még egyet is megfújtani, és ott ezt beszéltük a kikivel hátul, amikor az áron hívott, az utolsó asszonyában, hogy talán már 33-29 is volt az ellenfélnek, hogy mindegy, mi történik, mi majd kettőn ezt majd megpróbáljuk megfújtani, és csak azon vagyunk, mindegy, hogy ki át is fog adni azt abban az asszonyban, amit az áron hívott, hogy próbáljuk meg megfújtani, és akkor egyszer csak rá elkezdett sokat adni, de a lényeg az, hogy utolsó három asszonyt mindannyian megnyertük, és így ezáltal meg tudtuk nyerni az anyát.
Szatmári András után következzen a vezetőedző Nemcsik Zsolt, akivel Keszi Dóra beszélgetett.
Mitől ennyire jó ez a csapat?
Nagyon nagy tudású vívókból áll, és nagy megtiszteltetés velük dolgozni. Sikerült a felkészülésünk, én azt gondolom jobban, mint a franciák érdekkel együtt készültünk például, és ez a végére csúcsosodott ki, hogy egy nagy küzdelemben is meg tudtuk állni helyünket, nem csak egy fölényesen vezetett mérkőzésen tudtunk nyerni, mondjuk a világbajnoki döntő visszavágján az olaszok ellen, hanem szinte végig hátrányba kapaszkodva ezt az igen erős román csapatot is le tudtuk győzni. Én azt gondolom, hogy ez a jó út, ezen még megyünk tovább, reméljük, hogy mindenki tud rajta végig tovább menni. Nagyon büszke vagyok erre a csapatra.
Az mennyire volt meglepetés, hogy a románok kerültek a döntőbe, bár ha azt nézzük, hogy hívtak, nem volt meglepetés, azt gondolom ezen a mai napon.
A napi forma alapján mindenképpen ez a két csapat volt a legerősebb. Meglepetés volt, hogy a románok megverték a világmonistát vezető francia válogatottat, akik mindent megnyertek az évsorán, összes világkupa versenyt szinte ők nyerték, bennünket is vertek döntőben is, de nagyon erős ez a román csapat, és nagyon fiatal is. Nagyon komolyan kell velük számolni a végét, most sokkal jobban tudtuk megvinni az utolsó három asszot, megnyertük. Ez volt a kulcs, a végig tartották magukat a fiúk. Az asszok elején mindig nehezebben indult, aztán megéreztük, hogy most is abból sikerült. Végül is az, hogy a végére ezt a kétusos különbséget megtartani a Krisztiánnak. Fantasztikusan tudja ezt a befejező szerepet ellátni, nagyon jó idegzeti fél.
Nézd, az Európa-bajnokságot, mennyire lesz az európai kontinens erős a világbajnokságon szerinted?
Meghatározó nemzetek vannak Európán kívül is, tehát itt nem csak ezzel a néhány csapattal kell számolni, akiket itt legyőztünk, hanem másik ágban még egy orosz csapat is, ezt gondolom, hogy ide tartoznak, hanem bizony ott van Korea, ott vannak a japánok, szintén erősek, az Egyesült Államokban is beszélve, úgyhogy ez egy erősebb verseny lesz, nehezebb verseny lesz, ugye Ázsiába kell utaznunk előtte, pár nappal már ki kell mennünk, és hát jól fel kell készülnünk ezek a kihívásokra is.
Az Európa-bajnok magyar férfi kardcsapat vezetőedzőjét, Nemcsik Zsoltot hallották.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó világbajnokságon Németország, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot az E csoportban Torontóban. A négyszeres VB győztes nyerő embere Denis Undav volt, aki csereként beállva duplázott. Méltatta a Stuttgart támadóját a meccs után Julian Nagelsmann, a németek szövetségi kapitánya is.
Egy ilyen teljesítmény után nem vitás, meg kell fontolnunk, hogy Undav legközelebb már kezdő legyene.
Remekül szállt be, jól mozogta be a területeket. Az első gólnál kapott egy kiváló labdát, amire úgy érkezett, ahogyan kell. Felismerte, hogy hová kell helyezkednie. Akár csak a második góljánál, ott sem véletlenül került Zitzerbe. Ez jellemző rá, hiszen egy kiváló csatárról van szó.
Németország elefántcsontpart, tehát 2-1. Most hallgassuk meg a vesztes afrikai csapat szövetségi kapitányát, Emers Fájét.
Mind a két csapat az első helyért játszott, mi találtunk be korábban, utána a második fél időben sajnos nem sikerült rárognunk a másodikat, és hát azért az ellenfél igazán nagy futball nemzet. Kár, hogy a végén így alakult, de szerintem büszkén emelt fejjel vesztettünk. Jó mérkőzést játszottunk, apró részleken múlt. Éreztük a tapasztalatbeli különbséget a két csapat között. Azt gondolom, hogy megvolt a labdánk a második fél elején a 2-0-ához, aztán egyenlítettek. Sajnos, hogy mondtam, kis apró részleken múlt, nem sikerült. Szerintem már előre kell tekintenünk, a harmadik meccsre is kell használni a továbbjutást.
Németország biztos továbbjutásához és csoport elsőségéhez az is kellett, hogy a négyes másik mérkőzésén Curaçao meglepetése gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral Kansas City-ben, ezzel megszerezte története első VB pontját. A mérkőzés hőse a világbajnoki újonc 37 éves kapusa Iroy Rum volt, most ő értékel.
Ez az eredmény számunkra győzelemmel ér fel. Azt hiszem, megérdemeljük, hogy ünnepeljünk egy ilyen történelmi mérkőzés után. Igazán mindent beleadtunk, szóval úgy érezzük, mintha győztünk volna. Újoncként jöttünk, ez az első pontunk a világbajnokságon, ami hatalmas dolog számunkra. Valódi győztesnek mondhatjuk magunkat. Nem számoltam a védéseimet, de éreztem, hogy sok volt. Az előbb véletlenül hallottam, hogy éppen nem sikerült megdönteni a 16-os rekordot. 15-ször tudtam hárítani, de ismétlem, nem ez foglalkoztat. Örülök, hogy szereztünk egy pontot. Amikor lefújták a mérkőzést, sok minden járt a fejemben. Először egyszerűen csak megkönnyebbültem. Aztán arra gondoltam, hogy igen, megcsináltuk. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Büszke vagyok a fiúkra. Mindenki, aki pályára lépett, szívvel, lélekkel küzdött.
Kiütéses győzelemmel folytatta a labdarúgó világbajnokságot Hollandia, amely Houstonban 5-1-re győzte le Svédországot az F csoportban. A találkozó után a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így összegzett.
A holland válogatott a futball hagyományainak a legszebb időszakát idézte, tehát abszolút holland stílusban futballoztak, eredményesen futballoztak. Volt dinamika a játékukban, extrém módon motivált volt a csapat mindvégig, a padról beszálló játékosok még minőségileg is javították a csapatjátékukat. Egy-egy olyan 5-10 perces hullámot eltekintve, amikor a svédek magukhoz ragadták a kezdeményezést, akkor Felbrücken tudott hárítani. Igazából teljes mérték megérdemelt a holland győzelem, majdhogy nonmérkős egészében jobban is futballoztak. Ez a holland válogatott ezzel azért erőt demonstrált, és úgymond jelezte a vetétársak felé, hogy kész végső esélyesként is pályára lépni, akár a négy közé jutás sem lehetetlen ettől a csapattól. Egyetlen egy dologgal kapcsolatban lennék óvatos a narancsosokkal, és talán a szurkolóikat óvatosságra inteni, hogy azért a védekezésükben ezen a mérkőzésen is látszottak hibák. A labda vesztés utáni visszarendeződés bizony hagyott némi kívánnivalót maga után. A holland válogatottnak a hátsó alakzatának a közepe sebességben sem extra, a széleken gyorsak, de középen verhetőek sebességbe, és hát azért Felbrückennek kellett azért jó pár alkalommal bravúra hárítania, tehát nem volt ennyire sima a találkozó, mint hogy az eredmény mutatja, de előrefelé nagyon jó az a holland válogatott, és hangsúlyozom, a padról beszálló játékosok is minőséget tudtak hozni.
Hollandia az első fordulóban 2-2-es döntetlent játszott Japánnal, tegnap pedig tehát 5-1-re legyőzte a svédeket. Virgil van Dijk, a hollandok csapatkapitánya, a következőket mondta a magabiztos győzelem után.
Nagyszerű meccs volt, szerintem minden benne volt. Rengeteg jó pillanatunk volt. Szerintem az első frissítő szünet után egy kicsit visszaestünk, de 5 gól, szép gólok. Jöhet a következő. A győzelem mindig sokat változtat, de a csapaton belül valójában már a meccs előtt is rengeteg pozitivitás volt. Jól kielemeztük, hogyan játszottunk Japán ellen, és ezt ma meg kellett mutatnunk. Szerintem a kezdésünk nagyszerű volt, ahogy mondtam, az első szünet előtt nagyon jók voltunk. Utána kicsit visszaestünk, de a második félidőt ismét nagyon jól kezdtük, és a végén ez egyszerűen egy jó meccs lett számunkra. Kaptam egy ütést a csípőmre vagy valahova, és egy pillanatra nem éreztem a combomat. Kicsit furcsa volt, de valószínűleg csak egy ideg, szóval szerintem nem lesz komoly bajom, de majd meglátjuk.
Az F csoport másik mérkőzésén Monterreyben Japán-Tunézia 4-0 a találkozó bő 10 perccel ezelőtt fejeződött be. A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország Szaúd-Arábiával, míg 21 órától Belgium Iránnal csap össze, éjfélkor Uruguay zöldfoki köztársaság, míg hajnali 3 órától Új-Zéland Egyiptom mérkőzést rendeznek majd. Aranyérmes lett a nyílt vízi úszó világkupa sorozat összetettjében Betlehem Dávid, aki megnyerte a 10 kilométeres versenyt a Szetubáli állomáson. Az olimpiai bajnok Rasoszki Kristóf a negyedik helyen ért célba, míg a nőknél ugyanezen a távon Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória pedig bronzérmet szerzett. A győztes Betlehem Dávid a verseny után így nyilatkozott.
Fantasztikus verseny volt. Igaz, néhány helyen nagyon hideg volt a víz, és a második fele a távnak meglehetősen kemény volt. Megpróbáltak többen is fejelni rám az utolsó körben. Sejtettem, hogy csak itt a célvonalnál fog eldőlni a verseny. Képes voltam végig elől menni, és az utolsó pillanatig küzdöttem. Nagyon boldog vagyok, hogy az elmúlt másfél hónap felkészülése milyen eredményt hozott, de egy kicsi szerencse is kellett ahhoz, hogy Sasha Vellit le tudjam győzni.
Betlehem Dávidot hallották, aki tehát aranyérmes lett a nyíltvízi úszó világkupa sorozat összetettjében. Köszönöm figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
9:03. A választás megvolt, a feldolgozás azonban még hátra van. 2 hónap után is kampány üzemmódban él az ország, mondják az elemzők. A parlamenti ülések egyfajta közéleti showműsort idéznek, stand-upos elemekkel, villámgyors adok-kapokkal, remek nézettségi adatokkal, ami önmagában is jelzi, hogy erre bizony igény van. De meddig élhet harci lázban egy ország? Mennyien nézik elégtétellel, mennyien követik félelemmel a szócsatákat, és meddig tartható az a sok éve erős szemlélet, hogy a politikai táborok mentén szakad jókra és rosszakra az ország? A vonalban Halmerinda, a klinikai szakpszichológus, a Matthias Corvinus Kollégium kutatásvezetője. Hát ön a választások után egy héttel itt arról beszélt a vasárnapi újságban, hogy a kampány még a gyermekeket is megosztotta, ami leginkább felkeltette a figyelmemet az, hogy voltak tiszás és voltak fideszes ovisok is. De hol tartunk most 2 hónappal a voksolás után? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Valójában ugyanott tartunk, nem nagyon változott a helyzet. Mindenki arról beszél, hogy mi történik a parlamentben, mindenki arról beszél, hogy mit posztol a miniszterelnök, és persze az ellenoldal. Tehát most már annyit látunk változást, hogy kezd kiegyenlítődni a médiában való megjelenés, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan a jobboldali újságírás az most kezd egy kicsit hanyatlani, de ettől függetlenül a posztokban, vagy az online térben nem látunk túl nagy különbséget a posztok számában, vagy egyáltalán a megjelenési formákban. Abban sem nagyon látunk különbséget, hogy csillapodna a parlamenti vita, és azért itt elemzők többen is azt állítják, hogy Európa szerte példátlan az a fajta magatartás és stílus, amit a magyar parlament felvett. Én ezzel azért óvatosabban fogalmaznék. Volt már ennél brutálisabb parlamenti összecsapás, de az is igaz, hogy körülbelül egy hónapja állt fel a kormány, tehát ez még romolhat ez a helyzet. Persze azt várjuk, hogy egyszer csak csillapodni fognak a kedélyek, de én jelen pillanatban azt látom, hogy a social media felületeken és egyáltalán a cél is az, hogy ezt a fajta érdeklődést fenntartsák a közönségben, hogy ez tudatos vagy sem, abban azért vannak különbségek, akár az oldalak között, akár a konkrét személyek között, akár azok között, akik csinálják a show műsort, de igazából hogy túl nagy visszaesést lássunk ebben, azt én nem várom most már az elkövetkező években, vagy talán azt mondhatom, hogy évtizedekben. A lakosság megosztottságában is azért továbbra is látjuk azt a fajta megjelenést, hogy a jók és a rosszak, vagy a jobb és a bal oldal, teljesen mindegy, hogy hogyan nevezzük el, vagy ki milyen címkét aggat rá. Továbbra sem történt meg a gyászfeldolgozás, vagy veszteségfeldolgozás a vesztes oldalon, és valahogy a győzelmi mámor sem igazán akar csillapodni, de azért, mikor elkezdenek kormányozni, és valóban intézkedések történnek, akkor ott viszont az embereknek lesz önálló véleménye, ami már nem kizárólag a média hacknek, vagy a média nyomásnak köszönhető, úgyhogy ebben majd lesz változás valamelyest.
Érdekes egyébként, hogy többen hangsúlyozták azt, hogy erre igény van, erre a fajta politikai kommunikációra, és akár a hivatalos helyeken is, hogyha úgy tetszik, a parlamenti közvetítéseknek a nézettsége kifejezetten magas. Mit jelez ez, hogy ezt az emberek egyfajta izgalmas, élő politikai showműsornak fogják fel, vagy a revansvágy, az elégtételvágya, lámas megmondták nekik 16 év után, ez az erős, vagy egyszerűen, hogyha halkabb lenne akár az ellenzék, akár a kormányoldal, akár az ellenzéknek a kommunikációja, akkor az észrevehetetlenné válna?
Sokan nem hitték el, hogy a média az egy konkrét hatalmi ág, tehát hogy igenis befolyásolja a gondolkodást, a közérzetünket és gyakorlatilag az életünk minden területét. De azért arra felhívnám a figyelmet, hogy évtizedekkel ezelőtt, amikor megérkeztek az úgynevezett reality show műsorok, még akkor is, hogyha ezek áll reality műsorok, arra is óriási kereslet volt. Én ennek a megtestesülését látom a politikai térrel keverve, és ráadásul azt látjuk, hogy igazából a politika alakul át, tehát a klasszikus, hagyományos politizálásra már kevésbé van igény, az kevésbé volt érdekes, és az összes média termék esetén is azt látjuk, hogy a tragédiák, a megrökkentő események, az impulzív viselkedés, a jó életérzést, vagy valamiféle vágyott életérzést közvetítő tartalmak kerülnek előtérbe, ezeket szeretik az emberek. Tehát miért ne szeretnék ugyanezt, mondjuk a politikai térrel vegyítve egyaránt. Éppen ezért mondtam azt, hogy a változást valójában, hogyha egyáltalán lesz változás, akkor az azt fogja elhozni, hogy a konkrét bőrünkön érezhető, hétköznapi ember bőrén érezhető kormányzás és annak a hatásai érkeznek meg, az hozhat valamiféle változást, de egyébként igen, az emberek arra érzékenyek, fel van, hát kicsit, hadd mondjam így ilyen szlengesen, hogy fel van tuningolva az idegrendszer, ez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy a folyamatos figyelem megtartás és fenntartás az, ami fontos, de a figyelmi funkciók viszont egyre alacsonyabb szinten vannak, és ilyen szempontból pedig azt látjuk, hogy folyamatosan kell valamiféle tartalom, amivel fenntartják újra a figyelmet. Erre az idegrendszer és az érzelmi rendszer egyaránt reagál, tehát mintha egy folyamatos stressz állapotot látnánk. Igen, a hétköznapi helyzetben.
Igen, de az emberben felmerül az is, hogy ilyenkor jelentkezhet egy idő után a fáradása a szervezetnek, ha úgy tetszik, akár a kiégés. Nem akarok itt párhuzamokat vonni, de miért nem? Mondjuk sokan mondják azt, hogy az elmúlt 4 éves kormányzásnak egyszerűen elfogytak, elégtek, elfáradtak az üzenetei, belefáradtak az emberek abba, hogy állandóan harcról volt szó, harcolunk Brüsszellel. Ezzel párhuzamosan látszik az, hogy a jelenlegi kormányzatnak is körvonalazódnak a maga fordulatai, mafiállam, stb. Nyílt kirohanások a parlamentben. De meddig kelt ez izgalmat, figyelmet, feszültséget a nézőközönségben, tehát konkrétan a választókban, és mikor jelentkezik az, hogy elfárad?
Ez egy eléggé egyéni kérdés, hogy ki mikor fárad ki, illetve hogy mennyi tartalmat fogyaszt ugye ebben a térben, hogy mennyire van tudása mondjuk bizonyos helyzetekről, legyen az akár egy szintiszta gazdasági kérdés, vagy bármilyen más olyan dolog, ami ténylegesen őt érinti. Úgyhogy nagyon nagy egyéni változatosságot látunk abban, hogy ki mikor és milyen módon fog kifáradni, vagy hogyan fogja ezt érzékelni. Én is azt gondolom, hogy lesz egyfajta ilyen kifáradási effektus, és ez gyakorlatilag olyan 3-6 hónapon belül valószínűleg bekövetkezik, de azért, hogy ez tömeges lesz-e, hogy tényleg mindenkit érint-e, hogy tényleg mindenki elfárad ebben, abban nem vagyok teljesen biztos, tehát ezt majd meglátjuk, hogy tényleg melyik célcsoportokat, vagy melyik társadalmi csoportokat fogja egyáltalán elérni. Abban biztosak lehetünk, hogy jelen pillanatban nem jó a társadalmi hangulat, és ez azért is fontos, mert már egy nagyon egyszerű helyzetet is érint az, hogy ki kire szavazott, milyen politikai oldalon áll, mit csinált az elmúlt 16 évben, egzisztenciális nehézségek jelentkeznek nagyon sok esetben, és ez azért mégiscsak egy magasabb szintje annak, mint hogy simán a médiát nézzük, és hogy arról mi a véleményünk, amit ott látunk. Tehát egy komplex körrel állunk szemben, a pszichének a leigázása történik gyakorlatilag minden területen. Ez egyébként nem magyar sajátosság, hanem globálisan értendő, és legfőképpen a nyugati világra, hogy ezzel próbál operálni. Az nekünk az újdonság, és nem volt eddig kulturális adottság, hogy a politikai térben és ráadásul az országházban is megjelenik ez a fajta dolog. Abban biztosak lehetünk, hogy az érzelmi ráhatás az fontos tényezője volt a választásnak. Az érzelmek azonban sokkal inkább instant módon, rövid távon értelmezhetőek, míg a hosszú távú érzelmeknek a fenntartása és mondjuk egy pozitív érzelemnek a fenntartása, ez egy sokkal nehezebb feladat, akár marketing szempontból, akár tényleg kommunikációs szempontból, vagy akár politikai szempontból. És hát ebben fogunk látni majd talán egy változást, hogy ki az, aki jobban meg tudja tartani majd azokat a nem feltétlenül lobbanó érzelmeket, de mégis ezzel megfogni akár szavazókat, akár társadalmi csoportokat.
Valamivel több mint fél percünk van még. Azt mondta többször is, hogy a veszteséget fel kell dolgozni. De fogalmazott úgy is, hogy a győzelmet is fel kell dolgozni. Fél percben el tudnám mondani, hogy hogyan kell a győzelmet feldolgozni?
A győzelem az egy érdekes kérdés ilyen szempontból, mert erre nem szoktunk gondolni, ugyanakkor sportolók, énekesek, híres emberek is beszámolnak arról, hogy a győzelem sem olyan egyszerű feldolgozási folyamat. Mindenképpen fontos lenne, hogy meg tudja tartani a győztes oldal a kifelé tekintésnek a képességét, és ezáltal a befelé tekintésnek, vagyis az önreflexiónak is a képességét. Jó lenne, hogyha nem alakulna ki a hatalmi téboly, vagyis a hübrisz, ami azért nagyon sok hatalommal rendelkező embert elér. Jó lenne, hogyha ők meg tudnák tartani a kommunikációt a társadalmi csoportokkal, különböző csoportokkal és persze a saját választókerületeikkel az adott képviselők. Ez lehet az ellenszere. A személyes kapcsolatok, az igazi beszélgetések lehetnek az ellenszerei annak, hogy valaki ne kerüljön egy olyan hatalmi mámorba, ami utána elszakítja őt a realitástól vagy a valóságtól, úgyhogy remélem, hogy a feldolgozás is így fog megtörténni. Személyesen is érdemes ezzel azért foglalkozni, hiszen tényleg bárhol, bárki, bármikor belekerülhet ebbe az ördögi körbe, aki hatalmat kap.
Köszönjük szépen! Halmeninda klinikai szakpszichológust, a Matthias Corvinus Kollégium kutatás vezetőjét hallották.